Szia! Horváth Péter vagyok. Üdvözöllek itt a Befolyásolási Technikák című tréningemen. Pár szót mondok magamról, mielőtt belekezdenék az egészbe. Én eddig főleg nagyvállalatoknál dolgoztam tréning területen, ami azt jelenti, hogy minden dolgot kellett csinálnom, ami tréninggel kapcsolatos, de főleg tréner voltam, facilitátor és coach. Ez azt jelenti, hogy főleg vezetőképző tréningeket vittem, csináltam, szerveztem, és magam tartottam is a tréningeket. Emellett még különböző skill tréningeket, ahogy az angol mondja, tehát bizonyos területekre koncentráló tréningeket vittem, ilyen a prezentációs tréning, például befolyásolási technikák, amiket most látsz éppen jelen pillanatban, vagy változásmenedzsment. Több mint 17-18 év tapasztalat van a hátam mögött, és nagyon remélem, hogy ezt fogom tudni hasznosítani itt most videós kereteken belül is, és tudsz velem jönni a tréninggel együtt. Nagyon fontos, hogy mielőtt belekezdünk, arra kérlek, hogy legyen előtted papír és toll, vagy egy füzet is, jó munkafüzet, bármi, mert úgy fog működni az egész tréning, hogy meg foglak kérni, hogy működj együtt velem. Írd le bizonyos gondolatokat bizonyos moduloknál, én majd külön mondom, hogy mikor jön ez a rész, és a fejedben majd hozd legalább, amikor mondom, hogy most fogjuk használni, egy olyan szituációt, amiben neked kell valakit befolyásolnod, meggyőznöd. Mert egy konkrét szituációval fogsz te is dolgozni velem. Ez úgy működik, ugye én nem állok ott mögötted, és nem fogom mondani, hogy gyerünk dolgoz, de tény is való, hogy mindenki annyit tud elvinni egy tréningből, legyen az virtuális vagy személyes, mint amennyi energiát belefektet. És nagyon kérem, hogy tényleg legyen ez egy partnerség velem együtt, mert akkor tudom csak azt ígérni, hogy fogod tudni használni és hasznosítani azokat a dolgokat, amikről itt most én beszélni fogok, és együtt egy kicsit dolgozni fogunk. Úgyhogy remélem ez megfelel neked, és ha ez így van, akkor bele is vághatunk az egészbe. Na nézzük, miről lesz szó. Ugye látod a címet, befolyásolási technikák. Mondhattam volna azt is, hogy meggyőzési technikák. Ugye a mai világban azt szerintem egyetértünk azzal, hogy bármiben sikeres szeretnél lenni, az embereken keresztül vezet az út. Oké? Okay? Bármilyen nagy cégnek dolgozol, magánvállalkozásod van, vezető vagy, alkalmazott vagy, emberekkel vagy kapcsolatban, és embereken keresztül vezet az út. Tehát azt szeretném, hogy a tréning végére azt érezd, egy kicsit magabiztosabb vagyok, egy kicsit jobban értem már, hogy mit jelent az, hogy valakit úgy befolyásoljunk, hogy megtegye azt, amit esetleg ő is szeretne, nem manipulálom őket, és még jól is érzik magukat ők is, és én is a bőrömben. Tehát nagyjából erről lesz szó, de hogy hogyan megyünk, milyen felépítésben, milyen felosztásban, azt már is mutatom neked. Nézzük. Ugye látod a főbb részeket, az elején fogok arról beszélni, hogy tulajdonképpen mi a befolyásolás. Akár hiszed, akár nem, nagyon sokan félreértik az egészet, és már említettem egy szót, ez a manipuláció, nagyon sokan erre viszik rá a hangsúlyt, de itt szó nincs erről. Tehát megbeszéljük, hogy tulajdonképpen mi is az. Megbeszéljük aztán, hogy mi az a folyamat, ami segíthet neked abban, egy, hogy jobban megismerd magadat is, és megismerd másokat is, megismerd a befolyásolandó szemét, és ez a folyamat hogy tud neked abban segíteni, hogy a végére egy megfelelő kis tervet kovácsolj, és ezzel tudj tovább menni a valós szituációd alapján. A folyamaton belül fogunk beszélni különböző stílusokról. Kinek milyen kommunikációs, interakciós stílusa van, és meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudod a stílusodat igazítani a befolyásolandó személy stílusához. Magyarul, hogy ő jól érezze magát az adott kommunikációs helyzetben. Amikor ezzel megvagyunk, utána fogok beszélni arról, amit itt látsz ki, hogy cserevaluták. Vajon mit jelenthet ez? Majd, amikor ott elérünk, elmondom részletesen, de ha egy picit olvasol a sorok között, akkor talán már érzed is azt, hogy mit tudok cserébe adni a másiknak, hiszen el is várok tőle valamit, ugye, hogy jöjjön velem az adott szituációban, de egy win-win, győztes-győztes szituációra próbálunk törekedni, és ezért valamit fel kell tudnom ajánlani. Utána fogunk beszélni egy nagyon érdekes dologról, látott ki van írva, hogy Caldini pontjai. Robert Caldini egy nagyon híres, ismert reklámszakember, főleg az Egyesült Államokban, és fantasztikus dolgokat látott meg, írt is több könyvet róla, hogyan tudod a másikat úgy meggyőzni, hogy az, ahogy az előbb mondtam, győztes-győztes szituációt eredményezzen. Több pontja van, ezeket végig fogjuk venni, és meg fogod látni, hogy ezek közül melyik vagy melyek állnak legközelebb hozzád. Ha ezzel megvagyunk, akkor rámegyünk a technikai részre. Itt a technikai részben a kommunikációról lesz elsősorban szó, hogyan kommunikálunk, mik azok az elemek, amik hatással vannak a hallgatóságra. Biztos van egy-kettő, amit már te is tudsz, de ezt tudatosítani fogjuk. És amikor az egész összeáll, akkor tudsz magadnak írni egy tervet. Ugye azt írtam, hogy akcióterv. Ez a terv arról szól, hogy hogyan tovább az adott szituációt, amit elemzünk együtt, te ott a képernyő másik oldalán, hogyan tudod a való életbe átültetni. Mik azok a dolgok, amiket el tudsz magaddal vinni, és mik azok a dolgok, önismereten keresztül, amit jobban kell még gyakorolnod ahhoz, hogy sikeresebb legyél. Tehát, ha megnézzük még egyszer, ezek mentén fogunk haladni. Remélem, ez rendben van neked, és még egyszer mondom, ha még nem hoztál, akkor állítsd majd le a videót, és hozzál egy papírt, tollat, munkafüzetet, bármit, amin fogunk tudni együtt dolgozni. Na, akkor nézzük meg tulajdonképpen, hogy mit is jelent az, hogy befolyásolunk valakit. De még mielőtt ebbe belemennénk, kérlek arra gondolj, hogy a legjobb barátodat, vagy egy ismerősödet, munkatársadat meg kellene győznöd valamiről. Mondjuk, mit csinálnál, ha azt mondanám neked, hogy az egyik munkatársadat győzd meg arról, hogy megnézzen egy filmet. Milyen filmet választanál, és hogyan próbálnád meggyőzni őt? Egy picit gondolkodj ezen. De az is lehet, hogyha a film nem jó téma, egy utazásra rávenni a másikat. Melyik országba utazzatok? Miért? Hogyan csinálnád? Megint ez a kérdés. Vagy menjetek el egy sporteseményt megnézni, vagy egy koncertet. Tehát bármilyen szituáció jöhet a fejedbe, azt próbáld meg átfuttatni, hogy milyen technikát alkalmaznál a másiknak a meggyőzésére. Jó? Gondold át. Megint megállíthatod a kamerát, megállíthatod a videót egy pillanatra. Ha megvan, hogy ezt hogy csinálnád, utána gyere vissza. Jó, szerintem nagyjából sejted. Nagyon érdekes ez a dolog, és nem véletlenül kérdeztem, mert ugye legtöbbször, ha valakit szeretnénk meggyőzni valamiről, különféle technikákat alkalmazunk, de ahogy mondtam, legtöbbször én azt látom, hogy te figyelj, voltál már itt, menjünk oda, és egy picit ilyen nyomulósan próbálja az ember rátenni a másikra a saját gondolatait. És kevesebb az az emberke, aki megpróbálja kiszedni a másikból megfelelő kérdésekkel és visszacsatolással, hogy mi érdekli a másikat. Okay? A befolyásolási technikákkal kapcsolatban mi most egyfajta úgynevezett partnerorientációra fogunk fókuszálni, ami azt jelenti, hogy a másik fél fontosabb. Azt szeretném megtudni, hogy ő mit szeretne. Aztán próbálok alkalmazkodni, próbálom csiszolni a szituációt. Okay? Most gondoljatok abba, ha azt kérdezném tőle, hogy adj egy definíciót kérlek arra, hogy mi is az a befolyásolás. Jó? Megkérdezi a gyereked, apa, mit hívunk befolyásolásnak? Vagy egy teljesen idegen ember, akinek fogalma nincs az egészről, mit mondanál neki? Hogyan definiálnád az egészet? Ugye át kell gondolni, hogy mit szeretnék? Azt szeretném, hogy a másik azt csinálja, amit én is szeretnék, ugye? Mármint, hogy ő csináljon. Tehát én azt szeretném, hogy ő azt csinálja, amit én szeretném, hogy csináljon. Ez nem egyszerű dolog. Viszont a megfelelő meggyőzési, befolyásolási technikákkal a következő dolog fog történni. Az embereket úgy vesszük rá arra, hogy azt tegyék, amit mi szeretnénk, hogy azt ők maguk is szeretnék. Ebben nincs manipuláció, ebben meggyőzés van, és ebben az van, hogy az emberek azt érzik, hogy odafigyelünk rá, odafigyelünk rájuk, tiszteljük őket, és van nekik valami jó ebben a szituációban. Az angol a benefit szót használja, már átjött a magyar nyelvbe is, tehát valami pozitív dolog van nekik benne, amitől ők többek lesznek, jobbak lesznek, okosabbak lesznek, több pénzük lesz, jobb lesz az egészségük, bármi az adott szituációban. Tehát még egyszer, megcsinálják, mert ők is szeretnék csinálni. Nem manipulálom, odafigyelek rájuk, tisztelet megvan, és valami pozitív hozadéka van a befolyásolásnak az adott ember számára. És ha visszagondolsz az előző szituációra, amikor azt mondtam, hogy győzz meg valakit, hogy menjen el veled egy koncertre, vagy utazásra, ugye az nagyon jó, ha el tudod mondani, hogy az miért lesz jó neki, ha elmegy a koncertre. Mert fantasztikus élménybe lesz részed, mert este kint a szabadban csodálatosan hangzik Beethoven, vagy Wagner, vagy egy rockkoncert akár. Ugye? Tehát nagyon fontos, hogy elmondjam a benefit részét a másiknak. És ha elmondtam, akkor a következőre kérlek, hogy emlékezz. Nem mindegy, hogy ezt hogyan teszem. Hiszen az emberek 75%-a teljesen másként gondolkozik, mint te. Ha bemegyek egy szobába, ahol ülnek 8-an vagy 10-en, abból biztos, hogy 7-8 ember, ha 10-en ülnek ott, másként gondolkodik, mint te. Másként kommunikál, másként értelmezi a dolgokat. Ugyanazt a mondatot másként fordítja le. Ugye ez miért van? Teljesen kézenfekvő, másként vagyunk szocializálva, más környezetből jöttünk, esetleg kulturális különbségek vannak, lehet, hogy az illető külföldi, nem itt lakik. Tehát ezt nagyon jegyezzétek meg, kérlek, illetve nagyon jegyezd meg te, aki ott ül, hogy ha belépek, hiába tudom én, hogy mit szeretnék, és hiába mondom ki a szavakat magukat, valószínű, hogy 75%-ban az emberek esetleg ezt másként értelmezik. Ez így van a munkahelyen, ez így van a magánéletben is. Egy saját példát mondok, amikor én elkezdtem dolgozni egy nagy multinacionális cégnél 15 évvel ezelőtt, beléptem az első meetingem a főnökkel, én nem értettem, hogy miről beszél a főnököm. Ő már régóta ott volt, de olyan szavakat használt, olyan tempója volt, hogy teljesen elveszettnek éreztem magam, és azt gondoltam, hogy na, én itt nem fogok tovább maradni egy-két napnál. Ugye, ha nem érted, és a másik nem érti, hogy te mit szeretnél, vagy félreérti, félrefordítja, akkor általában a kommunikáció már ki is siklott. Én az akkori példámon azt mondtam, hogy én nem tudok tovább koncentrálni, nem is figyeltem rá, mit beszél a főnök. Jó? Tehát tudjuk ezt, bárkit szeretnél befolyásolni, bárkinek szeretnél segíteni meggyőzésben, emlékezz, hogy ők másként gondolkodnak, mint te. És ha munkahelyi szituációról beszélek, befolyásolás, meggyőzés, millió egy szituáció lehet munkahelyen. Változás, változtatás végrehajtása. Ugye? Nagyon gyakori. Főleg most a pandémiás szituációban otthonról dolgozunk, másként kell dolgozni, bejárjunk, ne járjunk be, hogyan kommunikálunk a másokkal. Aztán mi lehet még? Újabb erőforrásokat allokálnak neked. Oké? Okay? Ez is változás. Másokat rábeszélni egy megállapodásra. De csak segítséget kérni, azzal is meg kell tudnod győzni másokat. Újabb munka, újabb tevékenység felvétele, ügyfelek együttműködésének biztosítása. Ugye én most munkai példákat hozok, de ez a magánéletben is ugyanígy működik. De ne felejtsd el, ugye itt, ha tárgyalás technikára gondolsz, fizetésemelést szeretnél, előléptetést szeretnél, hogyan mész bele ebbe a szituációba, aki a másik oldalon van, valószínűleg nem úgy működik, mint te. Tehát ezt ne felejtsük el. Támogatáskérés. Tehát millió egy szituáció van, amit tekinthetünk befolyásolási szituációnak. Na, hogy ezt pontosan megértsük, a következővel kell tisztában lennünk. Remélem ez a kép sokat mond nektek. Mindenkinek van valamilyen szuper power-je, ugye? Szuper ereje, amivel tudhatni a másikra. Arra kérlek, hogy gondold át egy picit, hogy neked mi lehet az a szuper erőd, amiben jó vagy. Most elsősorban kommunikációra gondolj, aztán vidd tovább meggyőzésbe. Nekem vannak olyan kollégáim, akik nagyon jó hallgatók, tehát nagyon jól oda tudnak figyelni a másikra. És a jó hallgatás nem azt jelenti, hogy csak ülök, hanem azt jelenti, hogy aktívan figyelek a másikra. Ez az aktivitás az egész testbeszédben megjelenik. Figyelek a másikra, tehát van szemkontaktus, és az egész testbeszédem azt mutatja, hogy én egy kíváncsi attitűddel vagyok ott, a másik számomra fontosabb. Oké? Mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen szituációkban, amikor aktív figyelem szükséges, ne felejtsétek el azt, hogy egy szád van és két füled, kétszer annyit kell hallgatni ebben a szituációban, mint amennyit beszélünk. Mert a beszédben nagyon jók vagyunk. És általában így szoktak elsiklani a történetek. Jó? Tehát van, aki aktív hallgató. Van, aki nagyon jól tud érvelni. Nagyon logikus. Ugye logikát használ, rációt használ. Más emberek inkább érzelmesebbek. Másoknak az a fontos, hogy meglegyen ez a személyes érintettség, ez a human touch, hozzáérek az emberhez, empatikus vagyok, megértem, hogy miről beszél. Tehát gondold végig, hogy neked mi az a szupererőd, és ezért mondtam, hogy legyen ott egy papír vagy toll, papír és toll előtted, hogy ezt kérlek most írd le, jó? És ne fogd vissza magad, ne szerénykedj, itt most egymással vagyunk csak kapcsolatban, írd le, hogy mi a te saját szupererőd. Jó? Ha több van, még jobb. Oké? Okay? De ne fogd vissza magad. Írd le. Miért? Mert ezzel a szupererővel fogunk dolgozni. Oké? Okay? Nagyon fontos, hogy mindenkinek van. Te most azt mondod, nekem nincs semmi. Ilyen nincs. Mindenkinek van. Egy picit akkor gondolkozz többet rajta. Milyen visszajelzéseket kaptál az emberektől? Miben vagy jó? Kik szeretnek veled együtt lenni, időt együtt tölteni. Oké? Okay? Gondold át ezeket, és írd le, hogy mi a szupererőd. Megvárom. Oké. Okay. Kikapcsoltad, visszajöttél, a szupererőről beszélgettünk. Tudjuk, hogy nekem mi a szupererőm, de ez nem elég. Az nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell ismernem az adott befolyásolási szituációt. Miről szól a szituáció, és ha megismertem, akkor sokkal jobban fogom érteni azt, hogy hogyan megyünk tovább. Mindjárt jön ez. Na, akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez az egész, mik azok a dolgok, amik segíteni tudnak neked abban, hogy meggyőzőbb tudj lenni. Okay? Egy folyamaton keresztül fogunk végigmenni, és amint látjátok, ide le is írtam, mi az a négy nagy lépcsőfok, amin megyünk. Az első lesz a befolyásolási helyzetnek a megismerése. Okay? Tehát így balról megyünk jobbra, egy picit ott föntről jobbra. Pontosan tudnunk kell, hogy milyen helyzetben vagyunk. Ugye most azt fogjátok mondani, hogy hát de azt úgy nagyjából sejtem. Igen, de nagyon sok apró olyan dolog lehet, ami befolyásolja ezt a helyzetet, ezt a szituációt. Tehát először ezt egy picit részletesebben megnézzük. Miután ez megvan, akkor rákoncentrálunk, hogy ki az a személy, vagy kik azok a személyek, akiket meg kell győznünk valamiről. Jó? Tehát egy kicsit fogjuk elemezni a személyiségtípusokat is. Miután ez megvan, megyünk le jobbra. A befolyásolási képességeket fogjuk megismerni. Ugye egy picit már beszéltünk arról, hogy neked van valami szupererőd, de általánosságban fogunk most ezekről a dolgokról szintén beszélni. És amikor ez megvan, akkor ezeknek a tudatában a stratégiáról fogunk beszélni. Mi az a stratégia, ami neked a legjobban működhet? Oké? Okay? Tehát ez a lépcső, ez a négyes folyamat. Jó? Kezdjük is rögtön a legelején, és ugye, ahogy ezt mondtam, ez nem lesz más, mint a befolyásolási helyzetnek a megismerése. Most ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, Mert ahogy mondtam, sokan gondolunk rá, hogy persze, hogy bizonyos helyzetben vagyunk, de annyira nem gondolunk rá, hogy konkrétan miről is van szó, miről szól ez a helyzet. Itt két dolgot szeretnék nektek bevezetni. Az egyik, amit úgy hívunk, hogy az érintettség köre, a másik pedig a befolyásolás köre. Két kört képzelj el, az egyik kör, ez a nagyobb, ez az érintettség köre. Az érintettség köre azt jelenti, hogy minden ebben van, ami veled történik, a mindennapokban. Reggel felkelek, kinézek, milyen idő van, esik az eső, süt a nap, milyen ruhát vegyek fel, kivel találkozom, állok a busz megállóban, nem jön a busz. Ezek a dolgok hatnak ránk, mert érintett vagyok az adott szituációban. A második kör az érintettség körén belül van, és ezt úgy hívjuk, hogy a befolyásolás köre. Ez azt jelenti, hogy mindig az adott szituációt át kell gondolni, van-e hatásom arra, ami történik, meg tudom-e változtatni az adott helyzetet, az adott szituációt. Miért fontos ez? Mert ha a befolyásolási kört nézzük, és nincs hatásom, nem tudok befolyásolni senkit, nem tudom megváltoztatni az adott helyzetet, akkor felesleges erre, ezekre energiát pazarolni. Mondok egy példát. Ugye azt mondtam az előbb, felkelek reggel, kinézek, milyen idő van. Ne adj Isten, zúg az eső, és azt mondod, Úr Isten, de rossz idő van, a kedvem most már rossz, nem érdekel semmi. Tudod befolyásolni az időt? Hogy most esik vagy süt a nap? Én úgy tudom, hogy nem. Én biztos, hogy nem. Mit tudsz befolyásolni? Ha munkába kell menned, azt tudod befolyásolni, hogy mit fogok felvenni. Ugye? Alkalmazkodom az adott szituációhoz. Tehát azon felesleges idegeskedni, meg rossz kedvűnek lenni, hogy most esik az eső, én mindig azt mondom, hogy nincs jó meg rossz idő, valamilyen idő van, aztán próbáljunk meg alkalmazkodni hozzá. Vagy mondok egy másik szituációt. Ugye, ha itt laksz mondjuk Budapesten, mi most Budapestről beszélünk hozzád, de valamelyik nagyvárosban, ahol van tömegközlekedés mondjuk. És elmész reggel 8.30-ra be kell érned a munkahelyre, vársz a busz megállóba, és nem jön a busz. Mit szoktunk csinálni? Idegeskedni, ugye? Ha már be kéne érnem, nem jön a busz, mi lesz, elkések. Tudsz hatni az adott szituációra? Tudsz olyat csinálni, hogy a busz előbb érkezzen meg? Nem. Felesleges idegeskedni. Mit tudsz csinálni? Maximum fogsz egy taxit, ha annyira fontos a dolog, és van taxi az adott városban, és bejössz. Tehát a befolyásolási helyzetben nagyon légyrésen, mik azok a dolgok, amiket tudsz befolyásolni, és mik, amiket nem tudsz. Amit nem tudsz, hagyd. Ne idegesítsd magad, ne stresszeld magad. Biztos ismeritek a mondást, nem szó szerint idézem. Drága Istenem, add, hogy megváltoztassam azokat a helyzeteket, amiket megtudok, és hagyjam békén azokat a helyzeteket, amiket nem tudok megváltoztatni. És drága Istenem, adj nekem észt, észszerű gondolkodást, hogy ezt a kettőt meg tudjam különböztetni egymástól. Ha már erre lépsz, előre tudsz ebbe lépni, az életed sokkal könnyebb lesz. Tényleg sokkal könnyebben, nem fogsz olyan dolgokon rágódni, amire nincsenek hatásaid, nincs hatásod rá. Na, tegyük fel, egy olyan dologba megyünk be, elemzed a szituációt, és tudok hatni az adott illetőre, vagy az adott illetőkre. Akkor fel kell, át kell gondolnod két nagyon fontos dolgot. Egyik, mi az, ami nekem feltétlenül kell az adott szituációban? Mi az, amiből nem engedek? Mi az, ami ez a minimum? Oké? És ehhez ragaszkodni fogok. Másik, mi az, amit úgy mondunk, hogy jó, ha van. Ugye az, ha angolul beszél valaki, ez a nice to have, nagyon gyakran halljuk ezeket a vállalati kommunikációkban is. Mi az a plusz, ami úgy boldoggá tesz, de meg vagyok nélküle is. Megint mondok egy példát, amikor én a multinacionális cégnél dolgoztam, én ugye tréning területen, tréning vezetőként, trénerként dolgoztam, és felhívott egy kollégám Brazíliából, ez 2014-ben volt, hogy Péter, kéne nekünk egy tréner, aki betanítja az itteni kollégákat egy bizonyos tréningre, és mivel te vagy ebből a, köszönöm szépen, mondtam neki, a legjobb, ezért téged szeretnénk. Igen ám, de én tudtam, hogy a főnököm nem fog elengedni olyan könnyen. Ugye, messzire utazom, sok pénzbe kerül, kint kellett volna lenni 2 hetet, mert sok emberről lett volna szó, azt fizetni. Tehát nem egy egyszerű dolog. Tehát mi volt nekem az első rész? Meg kellett pontosan ismerni a helyzetet, tudok-e hatni erre a helyzetre, vagy azt mondom, hogy figyeljetek, ez most nem fog működni, és elengedem az egészet. És azt mondtam, hogy oké, megpróbálom meggyőzni a főnököt, mert azért egy kis hatásom volt a helyzetre, és el kellett döntenem, mi az, ami mindenképpen kell, mi az, amihez mindenképpen ragaszkodom, és mi az, ami jó, ha van. Ebben a szituációban mindenképpen ragaszkodom az, hogy menjek Brazíliába, egyébként Rióba, Rio de Janeiroba, és ott tartsam meg a tréninget. Ebbe egyezem bele a főnök, ha ez megtörténik, én már boldog vagyok. Jó, ha van, mondjuk egy szállodában lakom a Copacabanán. Jó elképzelések, igaz? Szóval mérlegelni kell. Majd mindjárt mondom tovább a történetemet, csak menjünk tovább, jó? Tehát fel kell mérni a szituációt. Mit szeretnék? Mi az, ami jó, ha van? Ha ez megvan, akkor a lehetséges kérdések, ellenvetések, mik lehetnek az adott szituációban az emberkénktől? Tovább gondolva a főnökömtől, mi lehetett ellenvetés vagy kérdés? Péter, ez nagyon sokba fog kerülni. 2 hétig nem leszel itthon, nem tartasz tréninget. Fizetnünk kell még pluszba a repülőjegyedet, a szállásodat, stb. Tehát ezekre fel kellett magamat készíteni. Nem árt tudni, hogy milyen kulturális különbségek lehetnek, milyen kulturális kérdések lehetnek. Oké? Máshogy gondolkodás. Mik azok, amik blokkolhatnak? Mármint a meggyőzés folyamán. Tehát ezeket nekem mind-mind át kellett gondolni. Nem beszélek portugálul, jó lesz-e az angol nyelv, stb. Tehát összefoglalva, tudok-e hatást gyakorolni az adott szituációra? Mi az, amit mindenképpen szeretnék? Mi az, ami jó, ha van? És milyen ellenvetésekre számíthatok? Tehát ezt át kell gondolni. Nagyon sokan csak úgy belemennek a szituációba. Vagy most mondtad, hogy jó, ezek logikusak. Abszolút logikusak. De hányan gondolják ezt át? És hányan készülnek fel igazából erre a beszélgetésre? És most elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor azt kérem tőletek, hogy a papírtól együtt dolgozzon, és hogy gondoljatok egy olyan szituációra, amiben neked kell valakit befolyásolnod. Emlékeztek az én példámra, Brazíliába szeretnék menni tréninget tartani 2 hétre, meg kell győznöm a főnökömet. Összeírtam pár kérdést nektek, amit gondoljatok át, és írjátok le a válaszatokat a füzetbe. Nézzétek meg! A saját befolyásolási helyzetem megismerése az első rész, ugye? Kit szeretnék befolyásolni? Vagy kiket szeretnék befolyásolni? Ki ez az egyén? Milyen kapcsolatban vagyok vele? Mi a pozíciója? Én általában azt szoktam mondani, hogy ezeket a szituációkat munkahelyi szituációkra fordítsátok le, vagy ha pont felvételizel valamilyen munkahelyre, próbáld átgondolni, aki felvételiztet téged, hogy ő vajon milyen pozícióban van. Oké? Következő kérdés. Mi pontosan a befolyásolási helyzet? Saját befolyásolási körömön belül van? Tudok a helyzetre hatást gyakorolni? Remélhetőleg igen a válasz, és akkor mehetünk tovább. Mi a saját célkitűzésem? Mi az, ami feltétlenül kell? Mi az, ami jó, ha van? Emlékeztek, én feltétlenül kell, akarok utazni Brazíliába, jó, ha van, egy szép szálloda a tengerparton. És nagyon-nagyon fontos az utolsó kérdés, ne lépjetek ezen át, mi lehet a másik ellenállása? Mi lehet, amire azt mondja, hogy stopp, ez így nem fog működni? Túl drága, túl messze van, nem beszéled a nyelvet, tehát ezekre fel kell előre készülni. Jó? Miért? Mert csak így leszel magabiztos az adott szituációban, hogyha felkészülsz előre rá. Adok nektek egy kis időt, megint arra kérlek majd, hogy stoppoljátok le a videót, vagy merevítsétek ki a képet, és még tudjátok olvasni a kérdéseket, és ezeket 5-10 perc, tehát ne kapkodd el, Adj rá magadnak időt, és írd le a válaszaidat egy konkrét szituációval kapcsolatban. Ahogy mondtam, elsősorban próbálj munka szituációt választani, vagy felvételi beszélgetésre vonatkozó szituációt választani. De talán a munkahelyi szituáció itt most adekváltabb. Jó? Mindjárt megyünk tovább a többivel. Köszönöm szépen, hogy visszajöttél, és itt vagy újra velem. Emlékszünk, ugye ezt kértem, hogy legyen egy saját szituáció, de egy saját befolyásolási helyzet. Miért nagyon fontos ez? Mert ezzel fogsz dolgozni végig. Remélhetőleg jössz velem ezután is, és ezt fogjuk egy kicsit csinosítani, megválaszolni a felmerülő kérdéseket, jó? Ugye mondtam, hogy készüljünk fel, mi lehet a másik ellenállása, lehetnek kulturális különbségek. Mielőtt tovább menjünk, egy gyors példát hadd mondjak nektek. Elég sokat utaztam világszerte, és amikor először arab országba mentem, én úgy éreztem, hogy nagyon jól felkészültem, és mindent tudok kulturális különbségekből. Az az Egyesült Arab Emirátusok volt, viszont olyan dolgokba futottam bele, ami egy kicsit meglepett. Tehát volt, hogy a tréningterembe bejöttek teljesen beburkolva, és egy hölgynek csak a szemét láttam, és ő közölte velem, hogy férfiakkal nem beszélhet például. Tehát miért mondom el ezeket? Mert nem tudsz teljesen mindenre felkészülni, de sokkal könnyebb helyzetbe hozod magad, ha veszed a fáradtságot és az energiát, és amennyire tudsz, megteszed ezt a kötelező lépést, ugye, ami a felkészülést jelenti. Na, ha megvan a saját helyzeted, akkor menjünk tovább. És nagyon fontos, tényleg akkor gyere tovább, inkább állítsd meg még egyszer, legyen saját helyzeted. Ez kulcsfontosságú. Megvan? Oké, látom, bólogatsz, akkor menjünk tovább, jó? Tehát amit most vizsgálni fogunk, az a második rész a körcikkelyben, ez maga a befolyásolandó személynek a megismerése. Ami nem könnyű, ugye? Főleg, hogyha olyas valakiről van szó, akivel olyan sok napi kapcsolatom esetleg nincs is, hát hogy ismerjem én őt, meg honnan tudjam, hogy hogyan közelítsek hozzá, hogyan kommunikáljak vele. Amiről most szó lesz, ezt úgy képzeljétek el, mint egy jéghegyet, jó? Ugye a jéghegynek mi a jellemzője? Biztos tudjátok, 1/9 részét látjuk, és a 8/9 része, tehát a sokkal nagyobb rész, az a víz alatt van. Most, amiről mi beszélgetni fogunk, ez az 1/9, ez a látható és hallható rész, mert most emberekről fogunk beszélni, ami a vízszint alatt van, értékek, vallás, különböző dolgok, ezekben nem megyünk bele. És van még egy nagyon jó hírem, az egóba se fogunk belemenni, oké? Sem a sajátodba, sem másokéba. Azt próbáljuk megérteni, hogy valaki miért viselkedik valamilyen módon, hogyan kommunikál, mit mond, mit csinál, és mi a tartalom mögötte. Oké? Éppen ezért biztos találkoztatok már elég sokfajta emberelemzéssel, vagy típuselemzéssel, talán ez a legjobb, vagy személyiségtípuselemzéssel. Most amiről mi beszélgetni fogunk, az a kapcsolattartási stílusok. Okay, lehet, hogy már találkoztatok ezzel valahol, ha igen, akkor felfrissíthetitek a memóriátokat, ha pedig ez egy új dolog, akkor örülök neki, és kérlek, maradjatok vele, mert ez nagyon fontos része most a tréningnek. Ugye, kapcsolattartás, tehát kapcsolatot kell tartanom valakivel, kommunikálnom kell valakivel, és talán emlékeztek, az elején már mondtam, ahhoz, hogy bármiben sikeres legyél, embereken keresztül vagy emberekkel együtt vezet az út. Ahhoz, hogy én megfelelően tudjak kommunikálni valakivel, meg kell értenem, hogy a másik miért úgy viselkedik, vagy úgy kommunikál, ahogy éppen teszi. Na nézzük meg ezt egy kicsit közelebbről. És ebben segítségünkre az úgynevezett kapcsolattartási stílusok lesznek, és már megyek is tovább, és látjátok ezt a remek kis gráfot, nem is tudom, mi a jó szó erre. Nagyon érdekes, ugye, amit most fogunk nézni, van egy függőleges vonal, és van egy vízszintes. Ugye a függőleges tengely, inkább nevezzük tengelynek, a függőleges tengely, amint látjátok, két részre bontja az embereket viselkedés szempontjából, és nagyon fontos, hogy amiről beszélek most, itt nincs jó és nincs rossz. Itt csak másság van, különbözőség, oké? Okay? Tehát nézzük meg először a függőleges tengelyt. A függőleges tengely arról beszél, hogy vajon érzelmes-e az ember, több érzelmet látsz rajta, illetve tartózkodóbb, kevesebb érzelmet mutat. Vigyázzatok, érzelmei mindenkinek vannak, jó? A kérdés az, hogy mennyit mutat belőle. Vízszintes tengely. Jobbra, inkább beszélő az ember, szeret sokat beszélni, vagy inkább kérdezni szeret az adott emberke. Jó? Megint nincs jó és nincs rossz, más dolgokról beszélünk. Nézzük meg először a vízszintes tengelyt. Ha az adott emberem egy beszélő típus, az azt jelenti, hogy ő szereti kinyilvánítani a véleményét. Ez hanghordozásban egy erősebb hanghordozást jelent, testbeszédben egy magabiztosabb testbeszédet, ez inkább egy előre dőlő, előre forduló testbeszédet jelent. A beszéd tempója gyors és variáló lesz, tehát különböző tempóban tud beszélni, és nagyon fontos neki az, hogy ő irányítson. Oké? Okay? Szeretnek ezek a típusok irányítani. Ha te kérdező típus vagy, akkor egy picit visszafogottabb vagy, kicsit halkabb vagy, oké? Okay? És nem kinyilvánítod a véleményed, hanem megkérdezed először a másik véleményét, mondjuk mielőtt döntést hozol, és azután mondod el te a saját véleményedet. Oké? Okay? Még egyszer mondom, nincs jó és rossz, különböző dolgok vannak. Mutatok egy példát. Ha én otthon beszélő típus vagyok, azt mondom a feleségemnek, hogy figyelj, vidd ki a szemetet. Ha én kérdező típus vagyok, akkor azt mondom, hogy kivinnéd a szemetet? Valószínűleg még oda teszek egy olyat is, hogy kérlek. Jó? De még egyszer mondom, nem skatujázunk be embereket, hogy ez rossz vagy jó. Mindennek van előnye, és mindennek van hátránya. Oké? Okay? Nagyon jellemző még az is, hogy a különböző dolgokat hogyan írják le. Ugye a beszélő az elmondja, a kérdező meg inkább kérdésekkel megy arra, hogy tényleg olyan volt, tényleg ez történt. Jó? Nézzük meg a függőlegeset. Érzelmes, tartózkodó. Biztos ismertek érzelmes embereket, minden látszik az arcukon, ugye? Hogy érzik magukat, vidámak, szomorúak, minden rájuk van írva. Néha már sok is, ugye? Néha ez tud veszélyes lenni. Tartózkodó típus, ugye ő visszalép egy picit, erre szokták mondani, hogy introvertáltabb típus, tehát befelé forduló. Kicsit ez a póker arc jellemző, nem igazán tudom olvasni, hogy ő most jól érzi magát, nem érzi jól magát, komfortos az adott szituációban, vagy nem komfortos az adott szituációban. A tartózkodó típusra az a jellemző, hogy ők inkább racionálisan írják le a dolgokat, míg az érzelmes típus ugye érzelemtől túlfűtötten. Megint mondok egy példát, volt szerencsém kint járni Münchenben az Allianz Arénában, ugye ez a Bayern Münchennek a futballstadionja, és még az 1860 München, ami másodosztályú foci csapat, annak is ott szokott lenni a meccs, ezt kevesen tudják, inkább a Bayern München. És egy csapattal voltunk ott, és utána megkértem őket, hogy milyen volt az élmény, írják le az élményt. És volt egy nagyon egy tartózkodóbb emberkém, aki nagyon racionális volt, ő a következőképpen írta le. Jó nagy építmény, 43 méter széles ez és ez, 77 méter magas, 71.325 ember befogadására alkalmas. Az érzelmes ember úgy írta le, hát ez fantasztikus volt, együtt dobban az a szív, a szurkolás, a hang, érzed, hogy energia van. Oké, okay, értjük a különbségeket, gondolom. Még egyszer mondom, egyik sem rosszabb a másiknál, vagy jobb, csak más dolgokról beszélünk. Viszont azt, hogy akit meg szeretnél győzni, mi jellemez, azt most meg fogjuk nézni. Hiszen látjátok, lesz, aki érzelmes kérdező lesz, aki érzelmes beszélő, lesz, aki beszélő, de tartózkodó, és lesz, aki tartózkodó, viszont kérdező inkább. Na nézzük meg, hogy működik ez az egész dolog, jó? És itt már meg is mutatom nektek, hogy mi mit jelent. Ugye, ha kezdem a jobboldali felső négyzettel, ha szókimondó vagyok, jó? Mit jelent ez? Ha én szókimondó vagyok, ez azt jelenti, hogy érzelmes vagyok, és szeretek beszélni. Biztos, hogy ismeritek ezt a típust, ő neki nagyon fontos, hogy jóban legyen mindenkivel, neki nagyon fontos, hogy szeressék őt, hogy jó vélemény alakuljon ki róla, oké? És ő nagyon hamar, nagyon baráti viszonyt képes kialakítani bárkivel. A szókimondó típusú emberkéken nagyon sok érzelem látható, sokat mosolyognak, szeretnek viccelni. Ha a munkahelyedre gondolsz, biztos tudsz egy-két ember találni, akinek állandóan jár a szája, aki állandóan humorizál. Ha buli van, ők azok, akik rögtön felugranak az asztalra és táncolnak az asztalon. Oké? Tehát ők szeretik megérinteni a másikat, gyere öleljük meg egymást, adj egy ötöst. Ő a szókimondó. Oké? Érzelmes és nagyon szeret beszélni. Megyek lefelé, az irányító típus. Az irányító típus szintén szeret beszélni, de sok érzelmet annyira nem látsz rajta. Ők azok, akik megkérdőjelezik általában a státuszkót, új dolgokat szeretnének bevezetni, szeretnek irányítani, ahogy a nevéből is látod, szeretik kontrollálni az adott szituációkat, idézőjelbe teszem parancsokat adni, vagy útirányt mutatni, és ők általában azt mondják, hogy ne kérdezz vissza, csak csináld. Oké? Csináld. Azért vagyunk itt. Nagyon sok irányítóval találkozhatsz például vezetőségben, különböző cégeknél, nagyvállalatoknál. Nem kizárólagosan vigyázzunk, de ők szeretnek kimondottan vezetni, és azt szeretik, hogyha változatosság veszi őket körbe. Tehát legyen kihívás a munkájuk során. Ha mindennapi rutin van, attól ők megőrülnek, nagyon-nagyon unatkoznak. Jó? Megyek tovább. Tartózkodó kérdező, ez az elemző típus, aki nagyon analitikus, nagyon aprólékos, nagyon odafigyel a részletekre. Jó? Leírja a számokat 6/10 egyik pontosan, mindig van nála számológép, ha bemész az irodájába, a falon ki vannak rakva különböző eredményt igazoló dolgok, bekeretezve diploma, Excel sheet az életük, és imádják, és küldik ezeket. Jó? Nagyon megbízható munkaerő, viszont, mivel tartózkodóak, nem látod rajtuk az érzelmeket. Ha adsz nekik feladatot, figyelj arra, hogy ne adj időkorlátot, mert nekik több idő kell. Ő neki kell idő elemezni. Látjátok, elemzőnek hívjuk őket. Oké? Okay? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon megbízhatóak, de több idő kell, ne hozd őket olyan helyzetbe, hogy hirtelen döntsél. Főleg ugye egy befolyásolási szituációban. Na most mondd meg, hogy jössz vagy nem jössz, ez nekik nem fog menni. A szókimondónál inkább fog menni. Náluk nem. És a negyedik szint, érzelmes kérdező, jó? Ez a mesélő, aki egy nagyon megbízható típusú ember, szeret segíteni másoknak, a fair play nagyon fontos neki, és nagyon fontos neki a stabilitás és a biztonság. Nagyon jó hallgatók, active listening, aktív hallgatóság, ahogy beszéltünk róla, és empatikusak. Tehát ők azok, akikkel szívesen megosztod a problémáidat. Mivel érzelmes típusok inkább emberközpontúak, tehát ővelük bármilyen szituációban nyugodtan kezdheted arról, hogy szia, hogy vagy, a gyerek hogy van, tábor, hogy sikerült. Jó, nekik szükségük van erre. Még ha egy irányítóval kezded ezt, az irányító azt fogja mondani, hogy figyelj, ne beszéljünk már magánéletről, azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk. Oké? Okay? Ebből is látjátok, amik így átlósan, diagonálisan vannak, tehát mesélő irányító, elemző szókimondó, ők azért egy picit nehezebben tudnak megfelelően kommunikálni együtt, mert más típusúak. Újra mondom, nincs jó vagy rossz, különbségek vannak, és mindannyiunkban van mindegyikből valami, de nézzük meg azt, hogyha felismered ezeket a jegyeket bármelyiken, mit és hogyan kell csinálnod. Oké? Okay? Tehát most először, mielőtt belemegyek a különböző dolgokba, hogy hogyan és mit csinálj, azt szeretném kérni tőletek, hogy gondold át az alapján, amit elmondtam, hogy te vajon melyik típus lehetsz leginkább. És az is jó, ha azt mondod, hogy szókimondó irányító, teljesen jó. Vagy azt mondod, hogy elemző mesélő, vagy irányító elemző, lehet kettő is. Ha nagyon-nagyon rugalmas vagy, akár három is lehet, mind a négy azonban nem jellemző, viszont ha talán egy dominánst meg tudsz határozni, azzal előbbre tudunk lépni. Jó? Várok egy picit, próbáld meghatározni saját magadat. Oké. Okay. Meg is állíthatod megint a videót, és ha megvan, írd le egy papírra, hogy te melyik vagy, jó? Most nem másról, most egyelőre rólad beszélünk. Oké, okay. Szerintem megvan, nagyjából be tudod lőni. Még annyit segítek, ugye a szókimondónak az a szlogenje, hogy az idegenek azok nekem a barátaim, csak még nem találkoztam velük. Jó? Az irányító azt mondja, mint a Nike reklám, hogy just do it. Oké? Okay? Csak csináld, ne is kérdezz vissza. Az elemző azt mondja, hogy hát játszunk szabályok szerint. A szabályok nagyon fontosak, precízek legyünk, ezt csináljuk. A mesélő azt mondja, hogy gyerekek, nem tudnánk jól csinálni rögtön elsőre mindent. Tehát neki mi kell? Biztonság, béke, harmónia. Na, ha megvan, és tudod, hogy te ki vagy, akkor lépjünk egy emeletet feljebb, és nézzük meg, itt összeírtam a különböző kapcsolattartási stílusokat, de el is mondom, de meg is állíthatod, hogy pontosan el tud olvasni, mi itt jelent. Most kezdjük megint a szókimondóval. Ugye elmondtam, hogy kreatív, lelkes, humoros, játékos, változásra fogékony, az egészre, és nem a részletekre koncentrál. Tehát nála ez egy ilyen hátulütő lehet. Nagyon jó az idea generációba, tehát ötletelésbe isteni, de nem koncentrál a részletekre, és kezdeményező típus. Még annyit hozzáteszek, hogy ő egy optimista. Oké? Okay? Hogyan tudod befolyásolni ezt a típust? Nagyon fontos, hogy te is legyél nyitott, baráti. Neki barát kell. Tehát ha azt látja, hogy te baráti beszélgetésbe mész bele, az már egy jó pont. Nem szabad túl távolságtartónak lenni vele, ami tudom néha nem egyszerű, főleg ha mondjuk én egy elemző típus vagyok. Oké? Okay? Nyitottnak kell hozzá lenni, és a csicset, humor abszolút jó. Azzal meg tudod őt is nyitni, és közelebb tudsz hozzá kerülni. Ők azok a típusok, akik nagyon szeretik, ha valami hasonlóságot vélnek benned felfedezni. Ó, téged is Péternek hívnak? Hát mi tartsunk össze, oké? Okay? Nézzük az irányítót. Ugye az irányító, ahogy mondtam, ő egy határozott, felelősségvállaló, kimondja, amit gondol őszinte, munkaorientált, eredményorientált, nagyon hatékony és gyakorlatias. Tehát ha egy irányítót kell befolyásolnod, akkor nagyon fontos, hogy felkészülten menjél arra a beszélgetésre. Tudd, hogy mit akar a másik, oké? Okay? Az idejét ne vesztegesd, mert ő azt fogja mondani, hogy hát erre nincs idő, menjünk, és vigyél mindig egy alternatívát, egy opciót. Például, ha nem működik valami, akkor azt mondod, hogy figyelj, ez nem működik, viszont ezt az opciót tudom ajánlani. Jó? Tehát tárgyilagos legyél, a témáról beszélj, nincs extra, hogy vagy, család, stb. Maximum egy mondat, és rögtön a témára koncentrálunk. Elemző. Ugye az elemző, ahogy mondtam, ő józan, precíz, alapos, racionális, összeszedett, hivatalos, és nagyon feladatorientált. Hogy tudod őt megfelelő módon befolyásolni? Hogy a feladatra koncentrálsz te is. Logikusan mész végig, érzelmeket nem szeretik, sőt zavarba is jönnek tőle. Jó? Logikusan, tárgyilagosan a feladatra koncentrálok. És így tudom őt is vinni magammal, visszakérdezek, hogy te mit csinálnál, és a logikára, a megfelelő racionális lépésekre fókuszálunk nála. Mesélő, látjátok, nyugodt, megközelíthető, támogató, tehát ahogy mondta, nagyon jó, empatikus, hűséges, együttérző, itt jön az empátia, ugye, információ megosztó, csapatjátékos, csapatra koncentráló, és ahogy mondtam, remek hallgató. Ha egy mesélőt kell meggyőznöd, akkor mindig nyugodt tempóban, lassan, ne legyen kikérdezés jellege, vagy vallatás jellege a dolognak, mert akkor bezárkóznak. Jó? A fair play nagyon fontos nekik, és oszd meg információt. Őket egy kicsit fel kell emelni, mert nagyon jó ötleteik vannak, de általában ezek bennük maradnak, mert úgy érzik, hogy én nem vagyok elég jó, ez nem biztos, hogy jó, amit mondani akarok. Támogatni kell őket. Mit kell mutatnod? Hogy te is meghallgatod őket, te is együtt érzel velük. Nagyon-nagyon fontos. És amikor ez megvan, és érzik, hogy egy platformon vagytok, akkor fog veled jönni tovább, és sokkal egyszerűbb dolgod lesz még jobban megnyitni őket. Oké? Okay? Remélem ez világos, de ha kicsit több idő kell, hogy megemészd ezt, akkor megint arra kérlek, hogy állítsd le a videót, jegyzetelj. Most elsősorban magunkról beszéltünk, ugye? Próbáld felismerni magadban azokat a jegyeket, amik leginkább rád jellemzőek. Oké? Okay? Ha megvan, akkor vihetjük tovább a gondolatot, de még egyszer mondom, állítsd le a felvételt, ha úgy gondolod, és gyere vissza. Oké. Okay. Remélem, leállítottad, visszajöttél, tehát nagyjából tudjuk, hogy te ki vagy. De ez a rész ugye arról szól, hogy a befolyásolandó személynek mik a stílusjegyei, és hogyan tudok rá leginkább hatni. Tehát most azt fogjuk csinálni, hogy a stílusigazításról fogunk egy picit beszélni, hogy az mit jelent, és hogyan tudsz kilépni a komfortzónádból, és belépni az övékébe, hogy jobban tudjatok együttműködni. Ez a következő modulban jön. Na, köszönöm szépen, hogy még mindig itt vagy velem. Ugye arról beszéltünk, hogy a stílusigazítás mit jelent és miért olyan fontos. Hát most erről fogunk beszélni, nem nagy titok. Ugye emlékeztek a négy különböző karakterre, és egy picit megmutatom újra. Tehát a négy különböző karakter ugye szókimondó, irányító, elemző, mesélő, és azt mondtam, hogy az nagyon fontos, hogy magadat tud valamelyikkel azonosítani. Arra is emlékeztek, hogy lehet ez kettő, lehetek szókimondó, irányító, vagy elemző, mesélő egyszerre, ami ritkán szokott menni, hogy a diagonális, tehát a srévezavi szókimondó, elemző, vagy mesélő, irányító, az ritkán szokott menni egyszerre. Na de miért beszélünk erről? Hiszen, ahogy mondtam, most a stílusigazításról lesz szó. Mit jelent maga a stílusigazítás? Biztos van valami a fejedben, ha meglátod ezt a címet. Segítek. A stílusigazítás nagyon egyszerű. Azt jelenti, ha például én egy mesélő típusú ember vagyok, de találkoznom kell egy irányító típusú emberrel, sokkal egyszerűbb lesz a helyzetem, és sokkal könnyebben tudom befolyásolni, meggyőzni őt, ha nem az én stílusomat használom az adott szituációban, hanem kilépek a stílusomból, és belépek abba a zónába, ami az ő stílusának megfelelőbb. Mit jelent ez? Mutatom. Nézzük az irányítót. Ugye emlékszünk, hogy az irányító az határozott, felelősségvállaló, őszinte, stb. Amit láttok. Tehát ha én egy mesélő vagyok, és az irányítót kell befolyásolnom, akkor én nem lehetek nagyon érzelmes, hiszen ő nem az. Ő egy tartózkodóbb típus, ő egy beszélőbb típus. Én egy érzelmesebb vagyok, én egy kérdezőbb típus vagyok. Ő egy egyenesebb típus, tehát nekem is ilyenné kell válnom, hogy az ő igényeit kielégítsem az adott szituációban. Tehát a stílusigazítás azt jelenti, hogy ha irányítóval találkozok, felkészülök, határozott leszek, én is vállalom a felelősséget, ha valami nem sikerült, őszinte vagyok és nyitott, és eredményorientáltnak kell nekem is lennem ebben az 5-10 percben vagy egy órában, amikor beszéljek vele. Oké? Hiszen ha a saját stílusomat hozom, azt ő unalmasnak fogja találni, és azt mondja, hogy nem a munkáról beszélünk. Tehát, de ez bármelyik stílusra jellemző, most csak egy példát mondtam, hogy az irányítóhoz hogy megyünk. Tehát a stílusigazítás, még egyszer, én a komfortzónámba vagyok, kilépek belőle, és belépek abba a zónába, amiben a másikat tudom megfelelő módon inspirálni, hogy nyitott maradjon az adott kommunikációban. Mit jelent ez? Nézzétek meg! Tehát a különböző lépések, amikről itt szó van. Az első, hogy fel kell ismerned, hogy ő milyen stílusú. Ez nem egyszerű, és most mondhatod is, úr, hát hogy ismerjem fel? Nagyon nem egyszerű, igen. Viszont most óriási szerencsénk van, mert meg tud állítani a videót, és bármikor itt szépen vissza tudsz jönni, és megnézegeted ezt még egyszer, mik voltak azok a jelek. És nem utolsó sorban valakit már be tudtál azonosítani az ismerőseid közül, valamelyik szituációban, valamelyik típusban, és saját magadat is be tudtad azonosítani, igaz? Tehát az első jegy, hogy ismert fel. Ha felismerem, hogy ő mi lehet, és ne jöjj zavarba, mert lehet azt mondani, hogy mindegyikből van valami, ilyen is lehet, de találd meg azt, hogy mi a domináns benne. Mi az, amit legtöbbször látsz? Látsz-e érzelmeket az arcán? Szókimondó-e, vagy inkább csendesebb, kérdező típus? Oké? Okay? Tehát ezek azok a jelek, amik alapján fel tud ismerni. Hogy segítsek még egy picit, mondok egy-egy ismert embert, jó? Hogy nagyjából azokhoz tud kötni, és visszajövök még egyszer. Tehát, ha egy szókimondót akarok mondani, és egy ismert emberhez tud kötni, színészek közt, humoristák közt, komédiások közt, nagyon sok szókimondó van. Most mondok egy extrém példát, Jim Carrey. Oké? Okay? Rengeteg érzelem az arcon, rengeteget beszél. Jó? Tehát ez egy extrémitás. Ha irányító típusút akarok mondani, a hadseregben rengeteg irányító típus van, ugye a kiképzőtisztek, csináld ezt, csináld azt, vagy ha híres embert akarok mondani a sportból, akkor Cristiano Ronaldo volt pár évvel ezelőtt, most már kicsit finomodott, de amikor mindent egyedül akarok megcsinálni, megkapom a labdát, kicselezek mindenkit, és én rúgom a gólt, oké? Okay? Én vagyok az irányító típus. Vagy régen, még a 90-es évek elején Michael Jordan kosárlabda, ha valaki emlékszik rá. Jó? Oké. Okay. De bármi, az élet bármelyik területén biztos tudtok irányítót mondani. Az elemző típus, kalambó felügyelőre emlékszünk, ismerjük? Ha nem, keressetek rá, isteni jó sorozatok szoktak lenni, persze 70-es években forgatták a legtöbbet, de kalambó egy tipikusan egy precíz, alapos, racionális, összeszedett, feladatorientált emberke volt. Jó? Mesélő típus, megint olyan emberekre gondoljatok, akik odafigyelnek a másikra, támogatóak, nyugodtak és megközelíthetőek. Általában ilyen kórházakban vagy gondozóhelyeken dolgozóknak kéne ilyennek lenni. Azért vannak ilyenek is, természetesen ez nagyon jó. És ha a legtöbb családban általában van egy ilyen mesélő típus, általában az anyák szoktak azok lenni, akik ilyen a békét megtartó, békítő emberek, ilyen túsztárgyalók, ha lehet ezt mondani. Jó, ugye, legyünk együtt, működjünk együtt, harmónia, biztonság. Jó? Tehát ezek alapján nagyjából be tudjátok azonosítani őket. Tehát felismerem a jegyeket, megtervezem, mit fogok csinálni. Tehát ha vele találkozom, akkor ezt és ezt és ezt. Oké. Okay. Majd megcsinálom, ott vagyok. És utána nagyon fontos lépés még, hogy utána gondold át és értékeld, hogy hogy ment ez az egész beszélgetés. Jó? Ki lehet próbálni otthon, a családban, férjeddel, feleségeddel, gyerekeiddel, szomszéddal, isteni jó játék lehet, anélkül persze, hogy elárulod, de próbáld megérezni, hogy ő milyen típus, és próbálj az ő zónájába belépni és úgy cselekedni. Nekem például a szomszédom egy nagyon erős irányító típus. És például a közös kertbe kerítést kellett csinálni közösen, és tudtam, hogy nem az idejét nem vesztegethetem el, megoldásokat kell hozni, tök jól működött az egész. Jó? Tehát még egyszer mondom, te tudod, hogy hol szeretnéd ezt kipróbálni, próbáld ki, és ebből ne feledd el a végén, értékeld, hogy ment, mi az, ami jól ment, mi az, ami meglepett esetleg, mi az, amit másként kéne csinálni, mint kéne csiszolnod egy picit. Oké? Egy ismerősöm, ő most vett házat. Ő nagyon ez a barátkozó típus, ugye ez a szókimondó, sokat beszélek, fontos, hogy jóba legyek a másikkal, és aki eladta neki a házat, látta az ismerősöm, hogy vannak gondok a házzal. de nem ment konfliktusba bele, mert neki ez nagyon távol áll a zónájából, és azt mondta, hogy hát én barátkozni szeretnék vele. Okay? És mivel az is barátkozó típus volt, megegyeztek, és a legjobb dolgokat tudták végül is megcsinálni együtt, tehát nem vesztett rajta. Okay? Tehát sokat beszéltem már, ismerd fel, tervezd meg, csináld, és értékeld, hogy hogyan ment az adott szituáció. Próbáljátok ki. És akkor most jutunk el oda ebben a modulban, amiről igazán szerettem volna, hogy beszéljünk, és ez a te saját szituációd. Emlékszel, mondtam, hogy mindenkinek legyen egy saját szituáció, és most újra ezzel fogunk dolgozni. Nézzétek meg! Tehát a saját befolyásolási helyzeted, amit leírtál az első modulok után, ugye, mi a szituáció? Na most nézzük meg, hogy ki az általad befolyásolni kívánt személy. És megint, ha fogok nektek időt adni, papír, toll, vagy ceruza, mindegy, milyen a stílus annak, akit befolyásolni próbálok? Ebből a négyből próbáld beazonosítani, mi lehet. A befolyásolt személy kapcsolattartási stílus alapján mit kell szem előtt tartanod, oké? Okay? Tehát mi az, amit szabad mondanom, mi az, amit nem? Megnéztük azt a négyes felosztást. Gyere vissza, hogyha elfelejtetted, tekerj vissza. Hol kell, ha egyáltalán kell változtatnod a gyakorlati beállítottságodon? Ugye, hogy inkább beszélj, vagy inkább kérdezz vele kapcsolatban. Ugye ez volt a beszélő típus, vagy kérdező típus. És hol kell, ha kell változtatnod az érzelmi beállítottságodon? Azaz, több érzelmet kell belevinned, vagy pontosan vissza kell fognod az érzelmeidből, mert ez nagyon sok lehet. Tehát, hogyha én egy mesélő típusú, rengeteg érzelemmel bíró ember vagyok, az túl sok lesz egy elemzőnek. Oké? Okay? Ő nem tud vele mit kezdeni, mert ő nem érzelmes típus. És én lerohanom, mint egy nagy hegy, beterítem őt. Ez nem fog működni neki. Oké? Okay? Még egyszer, az első szituációt, amin elkezdtél dolgozni, azt visszük tovább most, jó? Ki a személy, mi jellemző rá, hogy kell felkészülnöm arra, hogy találkozni fogok vele, és min vagy melyik területeken kell változtatnom, akár gyakorlati, akár érzelmi beállítottságomon. Ez most a feladat. Jó? Állítsátok le, írjátok le, és ha ez megvan, utána megyünk tovább. Na nézzük tovább, hogy is állunk. Ugye, amit láttok szlájdot most, ezzel fejeztük be az előző modult, és nagyon-nagyon fontos, hogy addig ne gyere tovább, amíg meg nem válaszoltad ezeket a kérdéseket. Hiszen, még egyszer mondom, ez fog téged felkészíteni a valós szituációra, amivel szembenézel a mindennapjaidban, vagy egy adott speciális helyzetben akár. Akkor, ha ez megvan, mehetünk tovább, és most megyünk tovább egyet a folyamatban, talán emlékeztek, most jön a harmadik rész, ha jó a memóriát fogod tudni magadtól is, hogy mi jön most, de megmutatom természetesen, a befolyásolási képességek megismeréséről lesz szó. Okay. Itt egy nagyon fontos dolog van még, amiről nem beszéltünk, és ez az érzelmi intelligencia. Biztos hallottátok milliószor, de hogy mi ez az érzelmi intelligencia, nagyon nehéz megfogalmazni, nagyon nehéz megfogni. Van, aki azt mondja, hogy empátia, megfelelő attitűd, stb. Stb. Mindegyikből van egy kicsi benne. Én azt szoktam mondani, hogy az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy az adott helyzetet nagyon jól és gyorsan fel tudod mérni, és tudsz alkalmazkodni az adott helyzethez. Ez azt jelenti, hogyha én mondjuk tréninget kell tartanom egy gyári munkásokból álló csoportnak, akkor ráérzek, hogy velük hogy kell beszélni, de ugyanúgy ráérzek, ha az igazgató tanács legfőbb döntéshozóival kell beszélnem. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy az érzelmi intelligencia működjön. Mielőtt tovább megyünk, mondok egy példát. Az előző cégemnél volt olyan, hogy megpályáztunk egy tendert, ahol olyan tréningekről volt szó, amik produktumokról, tehát tárgyakról szólt, product training, mondjuk ezt így, jó? És a legfelsőbb döntéshozó az elején nemet mondott. Az egyik ismerősöm volt a projektmenedzser, és nagyon sokat küszködött a vezetőjével, mert ő mondta, hogy ez nem, ez nagyon sokba kerül, nincs erre budget, nincs erre pénz, külföldiekkel kell együtt dolgozni, nem tudjuk, hogy dolgozunk együtt. És jött a srác hozzám, hogy Péter, segíts már egy picit, mert én nem tudok dűlőre jutni. Én érzem, hogy ez nagyon jó lenne, és nagyon jól megtérülne, de a főnök nem akarja, ellenáll. És akkor a következőt csináltunk, hogy mondtam neki, hogy tudod-e, hogy milyen stílusa van a főnöknek. És mondta, hát ő nem tud ilyeket. És akkor mondtam, hogy légy szíves, beszélj arról, hogy ő hogyan szokott megnyilvánulni különböző meetingeken, különböző találkozásokkor. És abból, amit elmondott nekem, le tudtuk szűrni, hogy ő egy nagyon erős irányító típus, de van benne egy mesélő sárga én is. A sárgát azért mondom, mert általában, ha dekódolni szokták színnel, a sárga szín azt jelzi. Jó? Tehát van benne egy ilyen mesélő része is. Tehát ilyen barátkozó, de első a munka. És azt mondtam, hogy akkor készülj fel úgy, hogy úgy mész oda, hogy megoldásokat hozol, konkrétumokat, tárgyilagos leszel, stb. És amikor megnyílik, egy picit lehetsz mesélő. Igen, ám, de ez nem volt még elég, mert biztosra akartunk menni, és azt mondtuk, hogy figyelj, vigyünk egy szakértőt is a témával. A szakértő azért nagyon fontos, majd később beszélni fogunk erről, hogyha valakit azt látod, hogy szakértő az adott témában, sokkal könnyebben bízol benne, sokkal könnyebben hiszel neki. Ez mindennel így van, az élet minden területén. Tehát mondtam az ismerősömnek, hogy vigyél egy szakértőt is. És lásd csodát, a felkészült, úgy ment oda, vitte egy szakértőt, és sikerült meggyőznie azt az embert, aki eddig csak nemet mondott az egészre. Ugye miért mondtam én ezt most el? Mert borzasztó fontos a felkészülés, és most mi továbbra is a felkészüléssel haladunk. Jó? Megismertük a helyzetet, egy picit talán magunkat, hogy mi milyen stílusban élünk, milyen stílusban kommunikálunk, de hát élünk is. És milyen stílusa lehet annak az embernek, akit szeretnénk befolyásolni. Úgyhogy nézzük meg a képességek alatt, mit értünk. Jó? Nagyon érdekes lesz. Ugye különböző befolyásolási képességek vannak. Emlékeztek, az elején kezdtük, hogy mi a te szupererőd. Ahhoz, hogy megfelelően tudjak kommunikálni az emberkével, meg kell ismernem különböző szempontokat. Milyen stílusú? Megismertük. Mit akar pontosan? Oké? Okay? És ezeket meg kell mutatni, hogy én megértem. Én megértem, hogy te mit szeretnél, én megértem, hogy te miről beszélsz, tehát vissza kell csatolni. Az emberek általában azt várják el, hogy őket meghallgassák, és őket tiszteljék. Oké? Okay? Ez nagyon fontos. Meghallgatom a másikat, és tisztelem, ezt szeretném. Még ha nincs is igazam, de ez úgy jól esik. Oké? Okay? És ha ezt megkapta, utána jöhetek a javaslattal. Hogy működik ez? Szempontjait meg akarom ismerni. Hogy ismerhetem meg a szempontjait? Úgyhogy kérdezek. Jó? Ha megvan, összegyűjtöttem az információkat, akkor megértést mutatok. Hogy mutatok megértést? Hogy visszacsatolok, reflektárok arra, amit mondott. Szóval te azt mondod, hogy ez és ez fontos ebben a helyzetben. Értem. És megértem abszolút mértékben. És hogyha ez megvan, egy platformon vagyunk, érzelmileg, mert ez egy érzelmi játék, akárki akármit mond, utána jöhet a javaslat. Jó? Hiszen ha én tudom, hogy amit ő mond, az nem jó, és rögtön ellenállok neki, és azt mondom, hogy figyelj, te hülyeségeket beszélsz, akkor mindegy, hogy rájön ő is esetleg, hogy nem jó, amit mond, de ego alapján, mivel én őt megtámadtam verbálisan, hogy te hülyeséget beszélsz, biztos, hogy nem fog engedni. Egy ego harc alakul ki, és ez sehova nem vezet. Ha visszanéztek a történelem során, a háborúk nagyon sokszor az ego miatt alakultak ki. Nem akarok most semmi politikai színezetet adni a dolgoknak, de visszalapozhatok a történelemkönyvben. Tehát még egyszer kérdezek, megértem, reflektálok arra, amit mondott, és hozok egy javaslatot. Oké? Ez következőképpen néz ki kommunikációs háromszögbe levetítve. Amint látjátok, három része van a háromszögnek, mondunk valamit, kérdezek, meghallgatok és reflektálok. Ugye? Abba, hogy beszélünk, abban nagyon jók vagyunk. Rengeteget tudunk beszélni, abba vagyunk kevésbé jók, hogy odafigyeljünk a másikra. Tehát ebből a háromszögből, ha meg akarok valakit győzni, Elsősorban a Kérdezni című játékot fogom használni, hiszen meg akarom érteni a szempontjait. Emlékeztek a legelső szituációra, a játékra, amit bevezettünk, és azt mondtam, hogy próbálj meggyőzni valakit, hogy menjen el veled egy koncertre, vagy utazzon? Ott is általában a kérdést szoktuk alkalmazni. Jártál-e már az Egyesült Államokban, vagy Vietnámban, vagy bárhol? Érdekel-e ez a lehetőség? Okay? Ha mond valamit, meghallgatom és reflektálok. Értem, tehát érdekel téged a dolog, akkor menjünk, stb. Mutatom a megértést, és utána jön a javaslat, jó? Tehát ne fordítva menjetek. Először meg kell nyitni az embert, és ez egy bizalmi dolog. És mivel a bizalom szót mondtam, az mindig nagyon-nagyon fontos, hogy ezt hogyan teszed meg. Milyen attitűdbe mész bele a megbeszélésbe. Millió egyfajta attitűd van. Most mutatok hármat, jó? Ugye van a laza attitűd, amikor azt mondom, hát engem nem érdekel semmi, jó lesz ez így, vagy jó lesz ez úgy. Ha laza attitűddel mész bele valamibe, akkor biztos, hogy nem fogsz bizalmi légkört felépíteni. A mindennapi élet során biztos ti is tapasztaljátok, amikor ügyfelek vagytok egy bankban, vagy egy benzinkúton. Ha valaki ilyen nagyon laza attitűddel, ilyen nem törődöm attitűddel beszél hozzátok, akkor valószínűleg nem hiszel neki. Ki fogsz kapcsolni. De azt mondom, sziasztok, Péter vagyok, és azért vagyok itt, hogy elmagyarázzam nektek, hogy milyen jó ez a tréning. Ugye? Hiteles voltam? Hát valószínűleg nem. A másik attitűd, amit nagyon sokszor látok különböző cégeknél, ez a neutrális attitűd. Amikor azt mondom, hogy azért vagyunk itt, hogy együtt tanuljunk, stb., de túl sok érzelem nem látható rajtam, és ez hosszú időn keresztül egy monológgá alakul, ami borzasztó unalmas tud lenni. A harmadik attitűd, amikor mutatod, hogy érdekel a másik, kíváncsi vagyok a másikra, ez mind testbeszédben, mind gesztusokban, mind pedig tartalommal párosul, és a hangodban is, ahogyan mondod a dolgokat. Ekkor fogod megnyitni az emberkét, és ezért kell reflektálni is az emberre. Hiszen úgy mutatok érdeklődést, ha kérdezek, és utána megvárom a választ, jó? Nem vágok a szavába. Nyugodtan, nyugodt tempóban. Ha nagyon sietsz és nagyon gyors vagy, akkor ez egyfajta ilyen kihallgatás jellege lesz a dolognak. De miért csináltad azt? És akkor hova mentél? Nem erről van szó, egy picit vissza kell venni, és igazi érdeklődést kell mutatni. Egy picit kell, hogy érdekeljen a másik is. Tudom, néha ez nem egyszerű, és ugye a négy típusból a kérdező típusok előnyben vannak itt, de ez nagyon jól megtanulható gyakorlással együtt. Oké? Okay? Mi a véleményed róla? Mit mondanál? Szünet. A másik mond valamit, és én arra reflektálok. Jól értem, hogy azt mondod, hogy ide meg oda menjünk? Oké. Okay. Nagyon jó. Azt javasolnám még ezen felül, hogy... És viszem tovább a beszélgetést. Jó? De nagyon fontos, hogy a hogyan, az borzasztó fontos. Csináltak egy felmérést az Egyesült Államokban, még a 60-as évek végén kezdődött, és a 70-es évekbe ment. Egy Albert Mehrabian nevű úriember nevéhez fűződik, aki azt vizsgálta, hogy melyik azok a dolgok, amikor egy szemtől szembeni kommunikációban hatnak a hallgatóra. Három nagy területet vett észre. Az egyik a testbeszéded. Ugye a testbeszédben benne van a szemkontaktus, a gesztusok, ahogy állsz vagy ülsz. Az arcjáték, az arcunkon közel 50 izom van, tehát minden látszódik, és természetesen benne van a személyes tér használata, mennyire lépsz közel, belelépsz az intim zónájába, stb. Tehát az első a testbeszéd. A második a hang, a hogyan mondom a dolgokat. Tempó, szünetek, hangmagasság, akcentus, oké? Okay? És a harmadik a kimondott szavak, amiket használsz, azaz a tartalom. És mit gondoltok, melyiknek van a legnagyobb hatása a hallgatóságra? És lehet tippelni magatokban egyet-kettőt, mielőtt én elmondom a megoldást, vagy ha meg akarod, megint megállíthatod és gondolkodhatsz, ne googliszt ki. A megoldás következő, nincs is megoldás, a válaszka következő, a testbeszéd a legerősebb, 55%, borzasztó erős. Mert ez egy öntudatlan megerősítése annak, amit mondasz. Ahogyan beszélek, az 38%, és a kimondott szavak, a tartalom 7%. Ez nem azt jelenti, hogy a tartalom nem fontos, nagyon fontos. Csak összehasonlítva a másik kettőhöz, a másik kettő sokkal erősebb és dominánsabb. Tehát az, hogy hogyan csinálom a dolgokat, ez 93%, 55 meg 38. Ne feledjétek. Nagyon fontos az is, amit mondasz, de a hogyan sokkal emlékezetesebb és meggyőzőbb tud lenni. Na nézzük akkor, hogy ez mit jelent. Íme, amiről beszéltem, ugye? Tehát szavak, vizualitás, hogyan mondjuk. Ezt jó lesz megjegyezni, mert rengeteget tud segíteni nektek. Kis házi feladat, ha utaztok tömegközlekedési eszközön, lehet nézni, hogy hogyan kommunikálnak az emberek. Nem kell, hogy halljad őket. A testbeszédből fogod érteni, hogy jóban vannak, nincsenek jóban, jó dologról beszélnek, vagy éppen ellenségek, ugye? Otthon a tévét is lehet nézni, egy filmet lehalkítod, ugyanezt meg fogod látni ezeken. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, és mindig azt kérem, hogy nyitott szemmel járjatok, és fedezzétek fel ezeket a dolgokat. Ugye beszéltünk arról, hogy tudod a különböző stílusokat azonosítani. A testbeszéd borzasztó sokat segít. Arcjáték, kéz, és a többi, amiről beszéltünk. Van-e mosoly az arcon, vagy nincs? Jó. Eljutottunk a saját befolyásolási helyzetem harmadik részéhez, ami azt jelenti, hogy megint kérlek, vegyétek elő azt a papírt, vagy füzetet, amiben eddig dolgoztatok, és a következőket kell, vagy kellene most megválaszolni. Jó? Tehát a képességekről beszélünk. Gondold át a szituációt, ismered az emberkét, mit kell szem előtt tartanod ahhoz, hogy megismerjem a másik ember szempontjait. Tehát itt a kommunikációban emlékeztek a háromszögre, megértsem, amit hallok, és utána hogyan adjam elő az elképzeléseimet. Oké? Okay? Tehát kérdés, reflekció, javaslat. És itt elég konkrétan megfogalmaztam, mit kell szem előtt tartanom a kommunikációs folyamatbeli képességek alkalmazásával kapcsolatban. Többet kell beszélnem? Többet kell kérdeznem? Jobban kell reflektálnom? Oké? Okay? A kérdéseknél ugye kétfajta kérdéstípus van. Nyitott és zárt kérdések. A nyitott kérdés, amit magyar órán még úgy tanultatok, hogy kiegészítendő kérdés, az az, ami beszélteti az embert. Ugye? Kérlek, mesélj, milyen volt a nyaralásod? Ő fog mesélni. De azt mondom, jó volt a nyaralásod? Igen, nem. Ez a zárt kérdés, amit a másodikban mutattam most meg nektek. Tehát nagyon fontos, tud milyen típus az emberke, és egy picit beszéltest. Ebben a kommunikációs háromszöges szituációban neki kell többet beszélnie, pontosan azért, hogy megismerd, hogy ő mit szeretne, mutasd, hogy megérted, és figyelsz rá, és utána jössz a javaslatoddal. Jó? Tehát megint arra kérlek, hogy állítsd le a videót, írd meg a válaszaidat erre, és ha kész vagy, megyünk tovább. Na, örülök, hogy megcsináltátok ezt, amit most itt látok, tehát a befolyásolási képességek megismerését is kielemeztük, leírtátok a füzetbe, papírra, és megyünk tovább. Jó? Tehát már elég jól alakul a kis szituációnk, elég sok mindenről beszéltünk. Amiről most fogunk beszélni, az maga a befolyásolási erő, és hogy a szakirodalom mit mond erről a befolyásolási erőről. Ugye a befolyásolási erő alatt azt értjük, hogy milyen olyan extra dolog van a kezedben, amivel tudod a másikat befolyásolni. És itt látok 6 olyan területet, ami nagyon-nagyon fontos. Jó, biztos ismertek belőle párat már. Az első, amit látjátok, a pozíció. Ugye, én magasabb pozícióban vagyok, tudom befolyásolni az alattam lévő dolgozókat, én vagyok a főnök, megmondom, hogy mi legyen, az úgy lesz. Vagy azt mondom, hogy én rendőr vagyok, te meg autósofőr, és leállítalak, és elmondom, hogy hát, te viszont hibáztál most, úgyhogy fizes nekem 30-50-60 ezer forintot. Vagy a szülő-gyerek viszony, ugye a szülő van magasabb pozícióban, és a gyereket tudja befolyásolni, bár tudjuk, hogy ez néha nem egyszerű. A második rész a szakértelem, amikor valaki valami tudással van felvértezve, ami fölé emeli őket, mint azokat, akiket befolyásolni akar. Ez egy nagyon fontos rész. Talán emlékeztek, a példámban mondtam, amikor a produkttréningekről volt szó, hogy egy szakértőt is bevontunk abba, hogy meggyőzze a főnökét az ismerősömnek. Kapcsolatok. Hát erről sokat nem kell beszélni. Ugye az egész, megint a történelmet hozom, az egész történelemben láthattátok, vagy történelem során láthattátok, hogy akiknek jó kapcsolatai vannak, azok bizony elég könnyen tudnak másokat befolyásolni. Úgyhogy ha olyan ismeretrendszerrel rendelkezel, és még a megfelelő kapcsolataid is megvannak, akkor kikövezett úton jársz. Erőforrás. Bizonyos erőforrások állnak neked rendelkezésedre, amik másoknak nem. Okay. Ez lehet egy applikáció, különböző modulok, de akár szó szerinti erőforrás is lehet, amit a természetben találsz, de ez lehet emberi erőforrás is. Tehát millió egy dolog lehet, amit erőforrásnak nevezünk. Információ hihetetlen erős. Ha van valami információd, amit a másik nem tud, ugye? Ez nagyon-nagyon nagy hatalmat vagy erőt tud neked jelenteni, másoknak a meggyőzéséhez, befolyásolásához. A háborúkra, ha gondolsz, kémkedés, stb. Stb. Tehát ugye itt olyan dolgokról beszélünk, amivel sajnos nagyon sok emberi élet is került. Pozíció, újra kiírtam, mert van, amikor egyedül vagy pozícióban, és van, amikor itt többen vagytok pozícióban. És a többen vagytok pozíciót, ezt ki fogjuk egy kicsit elemezni, mert néha nem egyszerű, ha ugyanolyan szinten vagy valakivel, de ők mást akarnak, akkor őket is egy kicsit meg kell tudnod győzni. És fogunk látni erre egy példát, hogy mi alapján tudod kiválasztani, hogy ki a fő döntéshozó, akit meg kell győznöd. Na, van egy nagyon érdekes dolog, és látjátok, ugye úgy neveztem, hogy cserevaluták, mivel itt a kölcsönösségről beszélünk egy meggyőzés során, egy győztes-győztes szituációt szeretnénk, hiszen ha emlékeztek a megnevezésére, a befolyásolásra, azt szeretnénk, hogy az emberek megtegyék, amit mi akarunk, de azért, mert ők is akarják, mert tudják, hogy valami jó származik nekik belőle, kell tudnod valamit adnod cserébe. És ezeket hívjuk cserevalutának. Cserevaluta millió egy dolog lehet, most néhányat felsorolok, de az nagyon fontos, hogy a te adott szituációdban tudd, hogy te mit tudsz cserevalutaként felajánlani valakinek. Ez lehet idő. Tehát az én időm felajánlom neked, mivel te segítesz nekem, én is segítek neked. Ez lehet szakértelem. Felajánlom ezt, vagy azt, hogy ebben segítek, másban más segítek. Ha egy csapatról van szó, akkor idézőjelben leigazolhatsz csapatba más emberkéket. Kölcsönadom az én könyvelőmet, hogy segítsen neked, vagy az autószerelőmet, vagy bármi egyébet. Tehát amiről beszélek, hogy tudjál valamit felajánlani viszonzásul azért, hogy az emberke valamit felad, vagy lejjebb jön hozzád, vagy beleegyezik az adott szituációba. Tehát mindig legyen valami a tarsolyodban. Oké? Miért? Mert az emberek győztesen szeretik elhagyni a terepet. Oké? Kell tudnom, hogy nekem van valami jó bennem. És mondjuk ki, önzőek vagyunk, abszolút igaz. Ha valamilyen nagy változás történik a cégen belül, vagy bármilyen téren, ugye itt volt a Covid, mi az első kérdés, amit az ember mindig feltesz? Nem az fog érdekelni, hogy Jani bácsival mi történik, vagy a cégemmel globálisan, hanem hogy az engem, mint Horváth Pétert, hogyan fog érinteni. És akár bevalljuk ezt, vagy akár nem, ez így működik. Tehát akivel kommunikálsz, ő is azt szeretné, hogy ő jól járjon az adott szituációban, tehát valamilyen cserevalutát fel kell neki ajánlanod. És a nagyon érdekes dolog, ami most jön, van egy híres úriember, talán már mondtam a nevét, ugye Robert B. Caldini, ő egy olasz származású reklámszakember, pszichológiai vénája is van, és ugye látjátok, egy könyvet írt, Psychology, Influence of Persuasion, tehát a pszichológiája annak, hogy hogyan győzzünk meg valakit. Nagyon-nagyon érdekes könyv, ha valakinek van kedve ebbe mélyebbre ásni, természetesen megvan magyar kiadásban is, rengeteg-rengeteg dologról beszél. Én el szeretnék mondani pár olyan dolgot, ami nagyon jól tud működni, szinte bármelyik szituációban, de ebből majd elemeztek, mazsoláztok, hogy melyik szituációt hogyan alkalmazzátok Caldini különböző pontjaihoz. És akkor nézzük is meg, hogy mik ezek a pontok. Jó? Tehát Caldini 7 befolyásolási alapelvet állított fel, Eredetileg 6-ot, majd a 7-et pár évvel később tette hozzá, de én egészet megmutatom egyben, jó? Na nézzük az elsőt, a kölcsönösséget, reciprocitás, ha ezt a szót akarjuk alkalmazni. Ugye ez azt jelenti, hogy visszaadod, amit kapsz. Ez lehet kedvesség, szervíz, magatartás, millió egy terület. Tegyük fel, hogy meghisz valakit a születésnapi partidra, eljön, jól érzi magát, és ezáltal az illető úgy fogja érezni, hogy téged is vissza kell hívnia. Hiszen te is meghívtál, én is visszahívlak téged. Ugyanez működik például étteremben. Ugye itt a borravalóval szoktak játszani, adsz-e borravalót, mennyit adsz az embereknek. Ha a végén az étteremben kapsz valami ingyenes ajándékot, édességet, akkor nagyon érdekes ez, több borravalót fogsz kapni. Mi, amikor Görögországban nyaraltunk, ott nekünk joghurtot adtak, és meg is lepődtünk, ilyen édes joghurtot, és rögtön úgy éreztem, hogy ezt valahogy viszonozni kéne. És igen, nagyon érdekes, ez tudatalattidra is hat, és működik. Például, ha a végén az étteremben egy kis cukorkát kapsz, akkor azt mutatták ki, hogy körülbelül 3%-kal több borravalót fogsz adni, mint amennyit eredetileg adtál volna. Ha 2 kis cukorkát kapsz, akkor a borravaló felmegy egészen 14%-ra. Hihetetlen, illetve 14%-kal többet adsz, mint amit az elején akartál volna adni. És attól függően, hogy hogyan adja a pincér ezt az ajándékot, vagy a cukorkákat, akkor felmehet 23%-kal többre a borra való, mint amit te azt gondoltad. Tehát azt mondja a pincér, hogy olyan jó volt, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy nálunk ettetek, minket választottatok. Itt van még 2 ingyen cukorka, tehát nagyon jól érzem magam, és 23%-kal több borra valót is tudok adni akár. Ez nagyon fontos, hogy legyél mindig te az első, aki ad, és ez legyen személyes és váratlan, és ezáltal az emberek is ezt viszonozni szeretnék majd. Nézzük a második pontot, ami a társadalmi bizonyíték. Mit jelent ez? Mindenki valamilyen specifikus módszer alapján dolgozik, vagy pedig ugyanazt az eszközt használják a mindennapok során, vagy nem azt, ugye? De általában azt elmondhatjuk, hogy nem azt, de valamilyen hasonlóság azért előfordulhat. Esélyes, hogy te is úgy fogsz cselekedni, ahogy Caldini leírta a könyvében, amiben ő egy kísérletlőr ír, ami a hotelekben történt meg, méghozzá a hotelekben törülközőkkel kapcsolatos kísérletről. Bizonyára láttad te is azokat a kis kártyákat, hogyha elmész egy hotelben, ami arra kért téged, hogy használd újra a törülközőt, ne kelljen minden nap kimosni őket a környezetvédelem érdekében. Csupán néhány szó kicserélésével Caldini elérte, hogy ezek a kártyák 26%-kal hatékonyabbak legyenek. Mit csinálhatott? Nagyon egyszerű. Azt mondta az embereknek, hogy a vendégek nagy része már jó ideje használja újból és újból a törülközőket. Minél specifikusabban fogalmaz, annál jobb. Caldini úgy informálta a vendégeket, hogy azok az emberek, akik korábban ugyanabban a szobában laktak, általános normaként tekintettek a törülközők újbóli felhasználására. És mi lett vajon az eredmény? A törülközők újbóli használatának mértéke egyszerűen tovább nőtt. 33%-kal még inkább megemelkedett ez. Tehát nagyon fontos, hogy hova szeretnék tartozni? A társadalmomhoz. Bizonyítékot kapok, megyek velük. 3. pont, a tekintély. Sokkal hajlamosabbak vagyunk megbízni olyan emberben, vagy emberekben, akiknek nagy a szaktudása. Mindig azt szoktam mondani a kollégáknak, vagy akik segítséget kérnek tőlem, hogy hagyjátok a szakértőket érvényesülni. Ha éppen valami előadást szervezel, vagy valakit meg szeretnél győzni, bizonyosodj meg arról, hogy a beszédet tartó kolléga, akit felkértől, ő szakértő az adott szolgáltatás területén. És legyen az is tisztában, aki hallgatja, hogy ő szakértőt hallgat. Mert ha szakértőt hallgatok, akkor sokkal jobban fogok benne bízni. Caldini rájött arra is, hogy a pszichológusoknak, ha kiteszik a diplomáikat az irodájuk falára, akkor sokkal több páciens tudnak rávenni arra, hogy vele kezeltessék magukat. Továbbá igaz az is, hogy az emberek sokkal hajlamosabbak készpénzzel fizetni parkolásért egy teljesen ismeretlen embernek, ha az egyenruhában van. Gondolom, átéltétek már ezt is. Nézzük a következő pontot, ez pedig a tetszés. Ugye azt állítja itt is Calvin, hogy az emberek jobban szeretnek olyan embereknek igent mondani, akiket kedvelnek. Ez tulajdonképpen három tényezőn múlik, kedvelünk-e valakit vagy sem. Az egyik, hasonlóak-e hozzánk, ugyanolyan farmert viselnek, ugyanolyan szemüvegük van, ugyanaz a nevük, ugyanaz a hobbiuk. Mit mondanak nekünk, dicsérnek-e minket, okay? Vagy közreműködünk-e közösen egy cél érdekében, egy közös cél elérdekében, közös cél elérése érdekében. Tehát, hogyha ezek megvannak, akkor sokkal hajlamosabbak vagyunk megbízni bennük. Például azt mondom, hogy te is Péter vagy, én is Péter vagy, tök jó, tartsunk össze. Vagy neked is ugyanilyen autód van, mint nekem, tök jó. Okay? Következő, elkötelezettség és konzisztencia. A viselkedésünket erőteljesen befolyásolja az, hogy a múltban miket mondtunk, vagy hogyan viselkedtünk. Ez mindenkire igaz. Az emberek szeretnek konzisztensek lenni. Ne csak azt vegyük figyelembe, hogy miket mondogatunk maguknak, saját magamnak, hanem azt is, hogy mit mondanak rólunk. Például, ha bemész egy bankba, egy kérelmet szeretnél leadni, és azt mondod az ott ülő hölgynek, hogy ön egy igazán segítőkész ember, nagyon örülök, hogy önhöz kerültem. Nos, ilyen esetekben bizony, az az ember is sokkal hajlamosabb lesz arra, hogy tényleg segítsen neked. Következő, amint látjátok, ez a szűkösség vagy hiány. Okay? Ha úgy gondolja valaki, hogy valamiből hiány lépett fel, vagy az az adott cikk nehezebben beszerezhető, akkor erős késztetést érzünk magunkban, hogy igent mondjunk arra a dologra, és megvegyük, amíg még az kéznél van. Ez a kimaradástól való félelem az 1980-as évekre vezethető vissza. Volt egy nagy cég, ami ilyen audio felszereléseket gyártott, még most is a piacon van, de nem akarom reklámozni, ami sokkal jobb volt a versenytársaknál, viszont nem vették az emberek. És ez a cég a Caldinihez fordult, hogy segítsen már nekik, mi ez a baj. Caldini megvizsgálta, és azt tapasztalta, hogy a reklámkampányban az új szót hangsúlyozták, de nem váltotta ki azt az érzést, hogy az emberek esetleg kimaradhatnak valamiből, ha nem szerzik be a megfelelő terméket. És ahelyett, hogy azt hangsúlyoznák, hogy újdonságról van szó, azt ajánlott a Caldini, hogy az legyen a szöveg, hogy hallgassa meg, miből maradt ki eddig. Tehát kimaradásra fókuszált. Az eladások ezután megnőttek majdnem 45%-kal, tehát hihetetlen mértékben. Egység, hasonlóság. Miután Caldini megírta az első könyvét, amiben 6 alapelv volt, és mondtam, hogy az egység, hasonlóság később jött ki, előállt utána több évvel a 7. is, az egységgel, egyediséggel. Mire jött rá? Arra, hogy sokkal könnyebben kerülünk olyas valaki befolyása alá, akivel kapcsolatban úgy érezzük, hogy vannak bennünk közös pontok. Emlékeztek, a tetszésnél ezt már említettem, de ez itt egy picit tovább megy. Caldini úgy vélte, hogy a családi kötelékek a legerősebb formája az egységnek. De számtalan más ilyen egység lehet még. Életkörülmények, ugyanúgy élünk, kor, nemzetiség, ugye ha külföldön vagy és belebotlasz magyarokba, akkor valószínű, hogy jó, menjünk együtt, tartsunk össze. Vagy éppen a közös normák és értékek, de még a hobbik is lehetnek ilyenek. Képzeld el azt a szituációt, hogy foci csapatodnak kimész szurkolni a stadionba, és a mosdónál állsz sorba, csak vegyük az elbét, mondjuk a magyar-francia meccset, és valaki megkérdezi, hogy bemehet-e eléd a sorba. Vajon kinek fogsz nagyobb eséllyel igent mondani, aki a magyar csapat mezét viseli, vagy a francia csapat mezét viseli? Ugye valószínű, hogy nem az ellenfél szurkolóit fogod udvariasan magad elé engedni, hanem inkább a magyar szurkolókat. Tehát a lényeg, hogy ne feledkezz meg ezekről a pontokról, a tartalom is nagyon fontos tud lenni, és ahol tud, alkalmazd ezeket az elveket, mert nagyon sokat tudnak neked segíteni. Különböző kommunikációs csatornákon nagyobb valószínűséggel fognak az emberek megbízni benned, és ha esetleg az üzleti életben használod, nagyobb valószínűséggel térnek majd vissza hozzád, hogy nálad hagyják a pénzüket is. Még egy dolgot mondok, és utána megint elő fogjuk venni a kis papírunkat. Még a technikákban háromfajta technika van, amikor a kommunikációra építünk, ez a tolás, a húzás és a kitérés. Ez furán hangzik magyarul, de megint az angol a szakirodalom, ez a push-pull és move-away, ha valakit érdekel. A tolás technika azt jelenti, hogy amikor kommunikálok valakivel, akkor asszertíven képviselem magam, tehát nem agresszíven és nem kis feeling nyusziként, hanem a kettő között, és inkább többet kommunikálok, logikus érveket építek fel, és próbálom áttolni ezt a logikát, hogy a másik nyitott és megértő legyen. A húzás pont az ellenkezője, amikor azt mutatom, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, ugyanazon a platformon vagyunk, több kérdéssel nyitom meg őt, és reflektálok. A kitérés pedig azt jelenti, hogy vannak olyan helyzetek egy ilyen kommunikációs szituációban, amikor meg akarom győzni a másikat, hogy néha oké az, hogyha nem reflektálok, vagy nem reagálok, hanem kitérek. Például valaki cikiz, szarkasztikus mondatokat mond. Nem reagálok rá, nem úgy csinálok, mintha meg se hallottam volna, megyek tovább a kommunikációval. Okay? Vagy olyan is van, hogy azt mondom, jó, akkor ezt most itt hagyjuk abba, üljünk le, holnap folytatjuk. Piacon millió egy kitérést láttam. Mennyibe kerül kilója a banánnak? 700 forint. Jó, köszönöm, akkor nem kérek. Mennyit adna érte? Jó, odaadom 400-ért vagy 300-ért, ugye? Tehát tipikus kitérés, majd visszajössz, már be is folyásoltad a másikat arra, hogy nyitottabb legyen arra, amire neked kell az ő nyitottsága. Oké, nagyon remélem ez érthető itt. Ami igazán fontos, az megint az, amit mondtam, hogy ne feledjétek a kommunikációs háromszöget, mert szeretünk beszélni, de ne feledkezzünk meg a kérdezésről és a reflektálásról sem. Amint látjátok, beleraktam a tolás, húzás, kitérés, hol helyezkedik el, még egyszer a tolás, amikor elmondom, mit szeretnék asszertíven, tehát érdekképviseletemmel, tehát képviselem a saját érdekeimet, de nem vagyok agresszív. Tehát ez nem ugyanaz a kettő, vigyázzatok vele. Kérdezés, megbeszéltük nyitott, zárt kérdések, és a kitérés, amikor ott hagyom a kommunikációs szituációt, esetleg nem reagálok bizonyos dolgokra. Jó? Nagyon remélem, hogy ez világos. És ugye mi fog most történni? Az fog történni, ami eddig is történt, arra kérlek benneteket, hogy vegyétek elő a füzetecskéteket, amivel dolgoztatok eddig, tehát vedd elő, kérlek. Nézd meg, hogy hol tartunk, és most hozzácsatoljuk a negyedik részt is, ami a stratégia megtervezéséről fog egy picit szólni, tehát a saját befolyásolási helyzeteddel fogsz megint dolgozni. Jó? Gondolj bele most, miről beszéltünk ebben a modulban. Mi a hatalmi egyensúly? Van-e valakinek, akit meg akarsz győzni, nagyobb hatalma, mint neked, ez lehet pozícióból eredő, ez lehet információból eredő, emlékeztek, amiken végigmentünk, de megint vissza tekerhetitek a videót. Tehát mi a hatalmi egyensúly? Ugyanazon a szinten vagyunk, nekem több hatalmam van, kevesebb, stb. Caldini 7 pontját nézitek meg még egyszer. Melyiket tudnád alkalmazni az adott szituációba leginkább, ami működhet? Társadalmi, szűkösség, hiány, hasonlóság. Jó? Nézzétek át. És ugyanígy a kommunikáció szempontjából mit kéne többet? Tolás, húzás, kitérés, többet kell itt most beszélnem, mert logikusan fel kell építenem a mondani valómat. Vagy amiről már korábban beszéltünk, kérdések, hallgatás. Mit vársz? Kell-e kitérni? Ha nem kell, nincs semmi gond, csak gondoljuk át ezeket még egyszer. Jó? Tehát megint adok nektek egy kis időt, állítsuk le a videót, és amikor ezek meglesznek, akkor jön az utolsó modulunk, amiben összerakjuk az egész képet. Jó? A kis puzzle-öket megpróbáljuk a helyére illeszteni, természetesen a te saját szituációd, befolyásolási helyzeted alkalmazásával. Na, most már lassan a célegyenesbe kerülünk, ugye nagyon jó, hogy még itt vagy velem, és kitartasz. Ugye ez volt az utolsó dolog, amit megkértelek, hogy csináld meg, egy picit elemezni Caldinit, tolás, húzás, kitérés, magasabb hatalmi pozícióban vagyok, vagy éppen az ellenkezője. Ha a másiknak több hatalma van, mitől van több információ, tekintés, stb. Stb. Na most nézzük tovább, és amiről beszélni fogunk, mi van akkor, ha több emberből kell kiválasztanod egyet, az igazi döntéshozót, és őt kell elemezned. Csináltam egy táblázatot, amit bátran bárki utánam csinálhat, sőt, meg is kérlek, hogy kopizd le, ha lehet ilyet mondani, mert rengeteget segít. Amint látod az első oszlopban, felírod a neveket, kik azok, akik az adott szituációban úgymond döntéshozók, vagy akiket meg kell győznöd. Jó? Van egy szituáció, az én szituációm ugye az volt, hogy kimenni Brazíliába tréninget tartani, talán emlékeztek. Nekem egy ember volt, könnyű volt, a főnökömet kellett csak meggyőznöm, de ha ne adj Isten, több embert kell, akkor ide beírod a neveket. Következő oszlop, ki az, aki erősen ellene van ennek a javaslatnak, vagy ennek az ötletnek, amit te át akarsz vinni? Kicsit ellenzi, ki az, aki semleges, neutrális, tartózkodik? Ki az, aki kicsit támogatja, és ki az, aki erősen támogatja? És a végére meg írd le az értékeléseknek az okát. Tehát, hogy mit figyeltél meg, ő miért támogatja vajon erősen, vagy a másik miért ellenzi ugyanezt erősen. És ha ezt megcsinálod, és tényleg írd le. Tehát ne csak fejbe, jó, tudom, a Józsi az az, a Béla meg az, az Irén meg ez. Nem, írd le. Mert ha leírod, sokkal jobban letisztul a dolog, és sokkal jobban rá fogsz ismerni, és rá fogsz nem is csodálkozni, rá fogsz eszmélni, hogy tényleg ezt láttam, és ez így van összefüggésben. És ebből ki fogod találni, de nem is jó ez, hogy kitalálod, meg fogod érteni, hogy ki az az ember, akit a leginkább kell, hogy előre vegyél, mert ő a fő döntéshozó. És ha ez megvan, akkor mutatok még egy dolgot, ami ugyanezt fogja megerősíteni. Nézd meg! Azért ilyen gyönyörű színes az egész, ugye, mert különböző típusokról beszélünk. Azt kell elemezned, hogy kinél van erőhatalom, tehát hogy támogasson vagy ne támogasson, és az adott embered mennyire érdekelt ebben az ügyben, ebben a dologban. Ugye megint itt is négy fajta típusról lesz szó. Az első, akit látod, csak úgynevezett csak monitoroznod kell, figyelned kell, ez minimális erőbefektetést igényel, akinek alacsony az érdekeltségi szintje, és alacsony a hatalmi szintje is. Oké? Okay? Ugye alul van az alacsony, felül a magas, jobbra megint alul alacsony, felül magas. Tehát akik itt vannak, ők oké, okay, sok minden nem igényelnek, azért figyelj oda rájuk. A másik szint, akik már magasabb hatalmi pozícióban vannak, de nem annyira érdekeltek a helyzetben, fontos őket elégedetnek tartani. Keep them satisfied, mondja az angol. Ugye, ellátod információval, elégedettek legyenek, annyira nem érdekli őket, néha odafigyelnek, viszont mivel magas a hatalmi pozíciójuk, ezért lehet erős szavazatuk egy adott szituációban. Megyek tovább. Akinek már magas az érdekeltségi szintje, tehát ő akar ebbe belefolyni, érdekli, de nincs olyan nagy ereje, hogy ő az ő szava olyan sokat számítson, őket mindig informáld, jó? Mindig tudják, hogy mi történik az adott helyzetben. Mert lehet, hogy közvetlenül őket nem tudod befolyásolni, de ők viszont tudják a fölöttük lévő hatalmi szinten álló emberkéket, és neked is ezt kell tenned, akinek nagy hatalma van, idézőjelezem, hogy nagy hatalma, tehát fontos pozícióban, fontos döntéshozó, és érdekli is őket a dolog, na ő rájuk kell, hogy koncentrálj. Jó? És az előző megmutatott kis, visszamegyek, ezt a táblázatot, és ezt együtt használd, mert ez alapján fogod leszűkíteni pontosan azt a kört, és meghatározni azt, hogy kiket, illetve a több emberből kit emelj ki megfelelő módon és rákoncentrálj. És ha megvan az az egy embered, mindig próbáld egy emberre leszűkíteni. Lehet, hogy olyan lesz, hogy kettő. Ugye, ha kettő ember van, vagy több, az azért nehéz, mert amint most végigmentünk, ugye, ugye, most milyen a stílusa, mindig próbálj egy emberre leszűkíteni, ki a legfontosabb döntéshozó. És ha megvan az egy emberre leszűkített döntéshozó, megnézzük a füzetünket, milyen stílusa van, hogyan tudok ráhatni, kérdeznem kell többet, reflektálnom kell többet, tolás, húzás, kitérés, Caldininek a pontjai, jó? Arra az egy emberre próbálj mindig koncentrálni. Mert szét fog szakadni, ha egyszerre 20-at próbálsz befolyásolni, nem is fog működni. Tehát egy ember leszűkítve, és ő rá koncentrálsz. És ha megvan ez az egy ember leszűkítve, és ő rá koncentrálsz, akkor szinte megvan minden, amiről eddig beszéltünk, már csak egy valamit kell megcsinálnunk, pontosan egy olyan tervet kell összeraknunk, ami alapján megfelelő módon fogom őt tudni befolyásolni. És tulajdonképpen a terven már kész, hiszen ezzel dolgoztunk eddig, a munkafüzettel, vagy a papírlappal, attól függ, mire írtad. Nézd át, vedd a kezedbe, nézd meg, hol tartunk. Ugye mi a szituációm? Tudom-e befolyásolni? Benne van-e a körben, a befolyásoltsági körben? Mi az, ami minden áron kell, mi az, ami jó, ha van? Okay. Én milyen típus vagyok? Ő milyen típus? Hogyan kommunikáljak vele? Mit mondjak, mit nem mondjak? Jó? Hatalmi egyensúly, megyünk tovább, Caldini. Tehát tulajdonképpen már összeraktuk az egészet, és az utolsó modulra, amikor most rá fogunk fordulni, tulajdonképpen, ahogy az előbb is mondtam, a puzzle darabkákat rakjuk össze. Mindjárt jön. Na, ahogy ígértem, eljutottunk a célegyenesbe. Nagyon köszönöm, hogy eddig velem voltál, és aktívan dolgoztál. Ahogy mondtam az elején, mindig annyit tudunk kivenni egy tréningből, amennyit belapakolunk. Most már tényleg egy kis türelemre van már csak szükségünk, hogy megértsük az egészet, de tulajdonképpen, ha végig együtt jöttél velem, akkor nagy meglepetések nem fognak itt a végén érni. Illesszük össze azokat a darabkákat, amikről eddig szó volt. És ehhez megint azt kérem, hogy vedd a munkafüzetedet a kezedbe, vagy azt a lapot, amin eddig dolgoztál. És elég fura dolgot fogok mutatni, de nagyon tud segíteni, hogy ezt meg tudod csinálni. A papírodak, a munkafüzeted alapján, amit összeállítottál, ugye van egy ember, remélem egyre le tudtad szűkíteni, akit befolyásolnod kell. Most azt kéne csinálni, hogy ez alapján, a felkészülési lap alapján valakivel eljátsz egy szituációt. Furán hangzik, tudom, de rengeteget tud tenni az ügy érdekében. Nézzétek meg! Tehát a következő lenne a kérdésem. Nem csak kérdés, inkább kérés. Gondold végig a saját befolyásolási szituációdat a papírlap a kezedben. Írd le magadnak a legfontosabb tanultakat, mit és hogyan fogsz alkalmazni a valós szituációban. És megint arra kérlek, hogy ne csak szóba mondd el, hanem írd le. Így fog a leginkább bevésődni és megmaradni. Jó? A legjobb, amint látjátok, ha valakivel el tudod játszani az adott szituációt, plusz majd utána meg is beszélitek azt. Azaz, mint egyfajta visszajelzést kapsz valakitől kívülről. Miről van itt szó? Szólok a páromnak, férjemnek, feleségemnek, édesanyámnak, édesapámnak, akiben megbízol. Figyelj, voltam ezen a tréningen, és most a befolyásolást kéne gyakorolnom. Ez a szituáció, te egy ilyen típusú embert kéne, hogy játsz, de nem kell színészkedni, ez nagyon fontos, jó? Tehát próbálj egy kicsit távolságtartó lenni, egy kicsit irányító lenni, vagy nagyon beszédes lenni, jó, a szituáció alapján, és próbáljátok ki a szituációt. Ilyenkor általában az szokott lenni, hogy elnevetjük, meg nem veszük komolyan, de ha tényleg eredményt akarsz elérni, akkor ezt vegyétek komolyan. Persze nem azt mondom, hogy ilyen fagyos légkörbe kell, Isten ments! De próbáljátok ki az egészet. Emlékeztek? Az attitűdről is beszéltünk. Mennyire fontos, hogy milyen az attitűdöt. Nem törődöm, neutrális vagy érdeklődő. Érdeklődő attitűdben add elő. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen a másik embernek azt kell éreznie, hogy te odafigyelsz rá. Ő fontosabb neked. Megfelelő kérdéseket teszel fel. Ha a partnered egy elemzőt játszik, akkor úgy menj oda azzal a felkészüléssel, oké? Okay? Ha egy irányítót játszik, akkor meg azzal a felkészüléssel menj bele. És amikor megvan, nem kell soknak lenni, 8-10 perc maximum elég. Ha még tudtok olyat csinálni, de ez már extra-extra haba tortán, hogy fel tudjátok venni videóra, és utána vissza tudjátok nézni, az sokkal inkább egy objektív visszajelzést fog adni neked. Hihetetlen nagyon tud segíteni, nagyon jó. Tudom, az emberek nem szeretik magukat visszanézni. Ilyen a hangom, ezt csinálom, viszont rengeteget tud segíteni. Jó? Tehát próbáljátok meg ezt, és utána, ahogy mondtam, beszéljétek is meg. Mi az, ami jól ment, mi az, ami kevésbé jól ment. Biztos lesz olyan, ami meglep téged. Mi volt benne meglepő? Miért volt ez meglepő? Nem erre vártam, mégis ez történt. Ugye, nagyon egyszerű dolgok ezek, a felkészülés, gyakorlás, ezáltal válunk jobbá. Ezt mind tudjuk fejben. De még egyszer megkérdezem, amit korábban is megkérdeztem, vajon hányan csináljuk ezt meg? Vajon hányan csináljuk ezt végig? Higgyétek el, megéri. És ha megvan ez a szituáció, eljátszottátok, oké? Okay? De még az is jó, a szituáció előtt, mutatok még valamit, jó? Készíts terved, a szituáció nagyon sokat tud ebben segíteni. Megvan, és ez alapján tudsz igazán jó tervet készíteni. Mit szeretnél másképp csinálni a jövőben? Mi a fő dolog? Mind kell javulnod? Ugye mondtam, ez egy kicsi önismereti játék is, ami itt zajlott. Ezt hogyan akarod csinálni a jövőben? És mikorra szeretnél egyik pontból a másikba eljutni? Nagyon fontos a mikorra, mert általában azt szoktam látni, hogyha az emberek ilyen tervet csinálnak, hát ezt akarom csinálni, nem specifikusak. Nincs odaírva idő. Minél inkább specifikus vagy, és van mögötte egy idő, hogy mikorra szeretném megcsinálni, annál inkább adsz magadnak egy útirányt, amin végig tudsz menni. Hiszen utána tudod mérni, megcsináltam? Igen, nem. Időre csináltam meg? Igen, nem. Nagyon sokan, ugye az van, hogy a komfortzónánkban élünk. Most viszont arra kérlek benneteket, ezzel a kis gyakorlással, meg gyakorlattal és a tervkészítéssel, hogy bizony ki kell lépni a komfortzónánkból. A csodák akkor történnek meg, ha kilépünk a komfortzónánkból. Higgyétek el. Egy valamire azonban figyelj. Ne ugorj túl nagyot, mert ha a pánikzónádba ugrasz, az szintén nem lesz jó. Tehát egy kis lépés ki a komfortzónából. Miért olyan ijesztő ez? Mert a komfortzónában jól érzem magam, lehet, hogy nem történik túl sok minden, de biztonságban vagyok. A tréningen mindig azt mondom, hogy úgy legyél a tréningen jelen, és aktívan a gyakorlatokban, amit most kérek tőletek, mintha egy ilyen gyakorló téren lennénk. Jó? Ez egy biztonságos környezet, főleg otthon, ha kipróbálod a szeretteiddel ezt a előző szituációt, biztonságos környezet. Sokkal jobb szembesülni esetleg a kihívásokkal ott, mint a való életben, amikor a főnöködet kell meggyőznöd valamiről, és bizony a főnököd esetleg egy olyan dolgot hoz be, amire nem vártál. Tehát ez csak neked tud és fog segíteni. És mielőtt befejezzük ezt az egészet, ugye a finish line következik, szeretnék ajánlani nektek egy nagyon jó filmet, ami rengeteget tud segíteni a különböző befolyásolási technikák megértésében és alkalmazásában. És ez egy film klasszikus lesz, aminek az a címe, hogy a 12 dühös ember. Biztos ismered, de ha nem, akkor itt az ideje, hogy megnézd. Több verzió van ebből a filmről. Az első verziót az 1950-es években csinálták, még fekete-fehér. Henry Fonda játssza benne a főszerepet, és Sidney Lumet rendezte. Arról szól a film, hogy Egyesült Államokban zajlódik egy tárgyalás. Ugye az Egyesült Államokban esküdtek vannak, 12 esküt, és egy fiatal embert állítanak a vádlottak padjára, akit azzal vádolnak, hogy megölte az apját. Az ügy elég egyértelműnek tűnik, az esküdtek elvonulnak, és akkor érvényes az esküdtek döntése, ha mind a 12-en ugyanazt vallják, vagy bűnös, vagy nem bűnös. Viszont itt egyértelmű a helyzet, ha bűnös a srác, 18 éves talán, vagy 20 éves, akkor ő bizony villamosszékbe kerül. És úgy indul a történet, hogy 11-en azt mondják, hogy bűnös, és egy mondja azt, hogy nem bűnös. És nagyon érdekes, mert meg fog fordulni az egész szituáció. Nem akarom elmondani a filmet, de annyit azért sejtethetek, hogy aki egy nem bűnösre szavazott, az meg fogja fordítani, és meggyőzi a többieket arról, hogy miért nem bűnös. hihetetlen jó a film, rengeteget lehet belőle tanulni. Tehát a finish line az nem itt van, amit most láttok. A finish line az ott van, hogy menjetek tovább, kérlek benneteket, nézzétek meg ezt a filmet, járjatok nyitott szemmel, legyetek kíváncsiak az emberekre, és ne feledjétek el az embereknek, mire van szükségük, hogy meghallgassák őket, és tiszteljék őket. Ha ezt tovább tudod vinni a meggyőzési technikákban, hiszen nem akarunk manipulálni, hiszen azt akarjuk, hogy nekik is legyen benne valami, tehát győztes-győztes szituációra megyünk. Nagyon remélem, hogy tudtam valamit segíteni a mai nap során nektek. Kérlek, amit írtatok, azt ne rakjátok fel a posztnak a legfelső tetejére, és aztán ott hagyjuk. Ezt gyakorolni kell. Mindig azt mondom, hogy egyik tréning sem működik úgy, mint egy varázspirula. Beveszem, és innentől minden csodálatosan fog működni. Ez rajtad áll, mennyit gyakorolsz, ahogy mondtam, mennyi energiát teszel bele, mert ugyanannyit tudsz majd kivenni belőle. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, és az aktív részvételedet, és nagyon remélem, hogy találkozunk még egy másik tréning során, akár ez lehet tantermi is szemtől szembeni, vagy itt, a Gerilla Mentor Klubban. Köszönöm szépen.